közvetlenül az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Enyém volt, végig jártam, megcsodáltam, míg nekem szólt. Merész volt hátrahagynom minden álmom, s nézni egy újat. Azt mondják, bátorság, hogy újra kezd, ha lépve érted, kéne lassan már. A biztosat, a nagy semmiért, csak őrült áldoznál. Mégis bátorság, bátorság. Szeretnem, míg közel volt. Nehéz volt a régi énem elengednem, s hagynom az újat. Azt mondják, bátorság, hogy újra kezd, ha lépve érted, kéne lassan már. A biztosat, a nagy semmiért, csak őrült áldoznál. Mégis bátorság, bátorság. Bátorság, hogy újra kezd, ha lépve érned, kéne lassan már. A biztosat, a nagy semmiért, csak őrült áldoznál. Mégis bátorság, bátorság.
Azt mondják,
bátorság.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
6 óra 3 perc a pontos idő, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a stúdióban, ahogy hallhatták, Kovács Erika, Gyurta Gergely, Erdei Márk és Szabó Szilvia. Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt!
Hát Gege, kezdjük Forma 1-jel, hiszen bár lehet, hogy visszautalhatnánk a múlt heti
Világkupa?
Milán-Juventus meccsre, ja, ami miatt nem voltál.
Gólgazdag 0-0?
Na, akkor menjünk időrendben, jó? Mert azért nem voltál velünk vasárnap reggel, csak mert kicsit, hogy útnak indultál, tessék?
Mondom, csak kicsit volt velünk.
Kicsit mert volt velünk, lélekben.
Tényleg.
Felhívtuk.
Igen. Szóval úgy engedtünk utadra, hogy jaj, csak nehogy egy 0-0-as meccset láss, és annyi lett az eredmény, de azt mondtad, hogy egy kiváló meccset láttál.
Igen, egyébként nagyon jó volt, végül volt gól, csak Les miatt ezt a VAR visszavonta. Ugye kicsit kettős érzéseim vannak, mert az olasz foci mindig más. Tehát azért a védekezés dominált végig a mérkőzésen, de igaziból tudjátok, a hangulat miatt mentünk, és amikor megérkeztünk a San Siro stadionhoz, és az a 80 ezres stadion, ott monumentális épület ott egyszer csak fogadott minket, hát ráadásul hömpölygött a tömeg, már ott beszippantott minket az egész atmoszféra.
De voltál
atmoszféra.
Már Milán meccse? Meg voltál nem. Már ebben a stadionban?
Nem, soha. Nem. Soha, soha. Ugye előtte Kozár Michelinnél kezdtem, utána jött egy
igen, nagy ugrás.
Párizsi BL elődöntő, vagy nyolcaddöntő, és utána a Milán Juventus. Nyilván a párizsi stadion is kicsit más, mert az azt hiszem, hogy 48 ezeres stadion, tehát sokkal kisebb, mint a San Siroi stadion.
És ezen az izén mentetek?
Igen, ezen a...
Az nagyon jó.
Ilyen csigalép, csiga följárón. De hát nyilván érződött, hogy azért ez nem egy mai stadion, tehát azért egy-két helyen azért úgy hú, meg az olaszos szervezés is azért ott volt, tehát hogy nem tudtunk egy pohár üdítőt venni, akkora sor volt, tényleg a párizsi stadion egy kicsit más volt, de itt pedig a hangulat hát az elképesztő volt, ráadásul hogy nagyon jó helyen ültünk. Kicsit kényelmetlenek voltak egyébként az ülések, szóval hogy azért
sok jó ember kis helyen is elfér, de nagy helyen is elfér.
Igen, úgyhogy összességében elképesztő jó érzés volt, meg hát ez a hangulat, meg az, ahogy egymást szitták a két szurkolótávol. Hú, mondom, ez kemény lesz.
Viszonylag korán, ugye délelőtt megérkeztetek.
Igen.
Milánóba, és ugye az olaszokra igaz az, bár jó, szerintem sok nemzetre, hogy délelőtt ugye elmennek a templomba, a misére, van egy közös családi ebéd, és utána felkerekedik a család, és együtt megy a meccsre, szóval ezt a hangulatot már úgy déltől éreztétek, vagy úgy az egész város úgy rezgett éreztető, milyen
igen,
meccs lesz?
Ugye 10-10-kor szállt le, körülbelül 11-re beértünk a centrumba, és már ott rengeteg emberen volt Juventus mez, rengetegen, még több emberen volt Milán mez, és képzeljétek el, hogy egyébként rengeteg magyar család jött ki ugyanúgy mérkőzésen, ugyanúgy hétfő jöttek haza, tehát nagyjából ugyanazokkal az emberekkel találkoztunk sok Milán mezbe, és ugye a Domnál ettünk egy kicsit, megittunk egy pasztát, így van, megittunk egy jó olasz kávét, és tényleg, ahogy a Dómi térre rá tudtunk nézni, az emberek, valahogy érződött az egész hangulaton, hogy itt most valamilyen jó kis mérkőzés lesz, és hát villamosan mentünk be a San Siro stadionhoz. Hát eleve nagyon sokat kellett várni, eleve herring party volt, tehát az a tömeg, ami ott a villamoson volt, de már a villamoson elkezdték énekelni.
Szára peketéjem.
És közben, ami még megdöbbentőbb volt, hogy az Inter játszott valamilyen csapatra, és közben nézték az Inter meccset. Hogy tényleg az egész város foci lázban égett, és érződik rajtuk, hogy a foci a mindenük. Úgyhogy elképesztő jó érzések kavarodnak bennem, és hát így most már sajnálom, hogy a szezon végére jött meg ez az ihlet, hogy akkor foci meccsekre járok, úgyhogy reméljük, hogy majd szeptembertől is egy Madrid meccsre mindenképpen szeretnénk menni, a Bernabeu-ba egy Real Madrid mérkőzést megnézni. Egyébként El Clasico van, azt hiszem, hogy jövő héten, de hát...
De biztos nehéz.
Megkettelt ház van, úgyhogy már meg is néztem, hogy Barcelonába.
Megnézted?
Meg, persze.
Ez annyira jó, nem, hogy most már bárhonnan ezt meg tudod oldani, és nem is olyan nagy szervezés. Tehát mesélted, Geg, hogy amikor Párizsban voltatok, ott is gondoltatok egyet, nézzük meg, be tudunk-e jutni, és hogy simán tudtatok jegyet venni, tehát ugye most már ez nem olyan elérhetetlen.
Igen, amúgy, tehát hogy most a mérkőzés is azt gondoltam volna, hogy a rangadó, vagy akár a BL8-at döntő, hogy persze kevés jegy volt, tehát félreértés ne essék, de azért megoldható. És persze, hogyha az embernek fontos és szeretné megtapasztalni, mindig az úgy éltem az életemet, hogy élményeket kell gyűjteni, és erre is próbálok törekedni most is, és ráadásul a feleségem is ugyanilyen habitusú.
Úgyhogy mentek a Kozár Mislény Kecskemét meccsre, fogadjunk.
Nem,
vagy nem, Csákvár lesz, azt hiszem. Csákvár, nem?
Nem. Kecskemét, de nem most. Elég volt ez a hét, most ez egy húzós hét volt nekem.
Az már a múlt hét volt.
Hát de most
tudom,
ezzel
most
együtt...
Jó, nyilván, mert más feladataid voltak. Azért.
Erre neked milyen meccs lenne az, amire, hogyha most kívánhatnál valamit, és egy jegyet kaphatnál?
Én elmondtam nektek a múlt héten, hogy mi voltunk Róma-Láció meccsen, és szerintem az olasz, mármint, hogy nyilván...
De szurkolsz valamelyik csapatnak, vagy csak így a hangulat miatt?
Nem tudnék választani, egyébként mind a kettőhöz valami fűz, de hogy ugye a Róma-Láció az ott Rómán belül, szóval, hogy én még nem voltam olyan meccsen, mint az, hogy ez, amit mondtam, hogy az első perctől az utolsóig egy deka csendem volt a stadionban, tehát folyamatosan éltették őket, szóval, hogy az egy hatalmas élmény volt, Nem tudom, milyen meccse mennék. Én nem annyira szeretem az olasz focit, viszont a helyszínen nézni meg nagyon más. Szeretem. Tehát mi, nem tudom, 2009-ben Milán Leccsén voltunk, az biztos, az 2-2 lett, tehát arra emlékszem, hogy az gólgazdag volt, de voltam én Roma Torino 0-0-ás meccsen is, az volt az első olasz meccsem. De hogy, sőt, egyszer ezt, a múlt héten ezt nem mertem elmondani, de nem tudom, 2006-7, nem tudom, Párizsban voltunk, és mi is gondoltuk, hogy akkor, mert ugye mi minden utazást összekötünk egy mérkőzéssel, ha lehet, és hogy akkor menjünk Paris Saint-Germain meccsre, és...
De akkor még nem volt a Paris Saint-Germain, gondolom, ennyire sztár csapat, ennyire kedvelt csapat. Nem, de képzeljétek,
elnéztük a dátumot, és kiszálltunk a metróból, és csak azt vettük észre, hogy csönd van, és azt hiszem ez egy szombat volt, és akkor hát így konstatáltuk, hogy vasárnap lesz a meccs. Csak annyira lejártuk a lábunkat, hogy már még egyszer nem mentünk ki vasárnap, és akkor azt megnéztük a szállodai szoba tévéjéből. De ez volt az egyik ilyen nagy idézőjelben lyukrafutásunk. Viszont egyébként én szívesen megnézek egy német rangadót is, csak a helyszínen kíváncsiságból, hogy az mélyem. Azt mondjuk azt a Dortmundot, igen. De hogy valamiért nekem az olasz foci az olyan nagyon bejön, de mi voltunk már, sőt másodosztályban, amikor a első osztály volt, amikor a Király Gábor és a Torgála és Crystal Palace? Crystal Palace-ba játszott szerintem, nem? Nem?
Lehet.
Ott is voltunk, meg nemrég voltunk Premier League meccsen, Manchester meccsen, meg voltunk másodosztályú angol bajnoki meccsen is, de hát ott is van. Tehát egy másodosztályú angol bajnoki meccsen annyi ember van, mint hát nem tudom. Uh-huh. Tehát, hogy a metró
tele. De ha hangulatot összehasonlítod,
melyik
jobb
olasz? Nekem az olasz, az a Róma Láció, az mindent vitt. De ugyanígy a Milán, tehát a San Siro is. Nekem az, tehát, hogy az olasz emberek, a szurkolás, az, nekem az mindent visz, teljesen más, mint a Premier League szurkolók, teljesen más, mint a spanyol szurkolók. Szóval, hogy nekem, és még egyszer mondom, az olasz bajnoki meccseket így tévén keresztül annyira nem szoktam követni, tehát hogy tök más.
Én 1000 éve voltam Firenzében egy Fiorentina Juventus meccsre, Alessandro Del Piro volt a kedvencem, barátnőmmel felkerekedtünk, hogy akkor elmegyünk, valami kisbuszos szervezés volt, hát Del Piro nem játszott, úgyhogy én is ezt a szót használtam volna, hogy lyukra futottunk, úgyhogy jó meccset láttunk, de hát akiért mentünk, az éppen nem volt a pályán.
De most lenne olyan?
Tessék?
Most van olyan futballista, mert most ezt kérdezett tőlem, akkor
futballista?
Se tudtam. Igen, hát, hogy akit lát, mert nekem
nem,
nincs most ilyen.
Nem, én is a hangulat miatt mennék.
Neked van, Gege?
Hát én most például egy
hát Liverpool... a Modric meszt láttuk a kisfiadon, úgyhogy gondolom, hogy ő a kedvenc.
Nem, hát most úgy
de
voltunk.
De ő megsérült, nem?
Nem. Hát a mérkőzésen végigjátszott, de mi úgy döntöttük, hogy minden helyszínen, ahol foci meccset vagyunk, ott hozunk egy meszt.
Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj bele kell nyúlni a zsebedbe, mert azért azek nem két filléres.
Hát de a kicsi nem
jó, olyan... neki, hát jó, de majd nő.
Hát jó, hát azt nem mondtam, hogy akkor a méretet veszünk mindig.
Ja.
Egyébként most próbálom gyorsan megnézni, hogy van-e például még jegy a Bayern München PSG szerdai mérkőzésre, mert hát ugye Münchenbe igaziból kocsival is ki lehet ugrani.
Abszolút.
Figyelj, látod a szemét, hogy milyen lelkes?
Nem, kizárt, hogy meg tudom oldani, de csak kíváncsiságból.
És miért nem az Arsenal Atletico-t nézed?
Az messze van.
Hát oda ki kell utazni.
Jó, és de adás, nem is lesz olyan meccs valószínűleg.
Anglia már nem EU-s ország, úgyhogy ez egy kicsit már bonyolultabb.
Tényleg voltam a Bayern Arénában, és az is egy nagyon szép stadion.
Ilyen bejáráson vagy?
Nem, meccs volt.
És ott milyen hangulat van például?
Nagyon jó volt. Jó, nagyon szép.
Na én erre lennék kíváncsi, mert én még Németországban meccsen nem voltam, tehát hogy arra úgy tényleg kíváncsi lennék, hogy milyen. Most ezen jár az agyam, de nem fogom megtudni, hogy milyen meccsen voltunk másodosztályon. Londonnál, igen, hogy engem az lepett meg, hogy bérletesek, tömve a metró, tömve a villamos, ami oda megy, és relatíve nagy stadion, telt ház, és lehetett látni, tudjátok, azt a dinasztiát, hogy ott a nagypapa ül a sétabotjával, ott a fia, és már ott a kisgyereke, aki ott a korláton áthajolva kiabál be a pályára, szóval így lehetett látni, hogy ez ilyen tradíció.
Ez szerintem amúgy annyira jó.
Amúgy
ez
tényleg jó dolog, és most ez hülyén hangzik, de hogy mindenki tudta a stadionban, hogy az a család, az a család. Tehát, hogy így lehetett látni ismeretlenül, hogy ez egy nagy család, vagy nem, ez a jó érzés volt.
Crystal Palace-ben játszott Király Gábor. Igen. 2004 és 2007 között.
Az el, mert mi 2006-ban voltunk Londonban, és ott volt Torgelle is. És ezt, tehát, hogy ez mindegy, hát ebben semmi nincsen, de ez nagyon vicces szituáció volt, mert egy ismerősön keresztül jutottunk jegyekhez úgy, hogy Király Gábortól kaptuk meg a jegyeket, és nagyon vicces, nagyon vicces szituáció volt, mert Király Gábor megérkezett a stadionhoz, az nem tudom milyen autójával, mi ott vártuk, és a kívülállók csak annyit láttak, hogy lehúzta a sötétített ablakot, kinyújtott egy borítékot, mi meg benyújtottuk a pénzt, hogy kívülre ez nagyon mókás lehetett, úgyhogy nem
azt hittem, azt mondott, hogy kinyújtotta a jegyeket, és akkor másnap sorált, mert azt gondolták, hogy ez mindennapos nem, jelenet, hogy valakinek így ad ajándékba.
Igen, így utólag, mert 8-an voltunk egy baráti társasággal, és így tehát hogy így kívülről nagyon mókás volt egyébként a...
Na Gege, kapható még jegy?
Nézzétek el, igen, vannak még jegyek.
Nem
és
mondod.
De, és az a jegyek, ami ahonnan indulnak, az kérlek szépen 480 ezer forinttól indulnak. Tehát van még egy-két jegy, de hát elképesztő.
Plusz benzin.
Plusz ugye az idő, amíg...
Plusz a mez.
Plusz a mez, igen. Hát, úgyhogy ajánlom nektek szíves figyelmetekben, vagy a kedves hallgatóknak, hogy még van elérhető München PSG.
Ez majd a nap, a reggeli műsorunk későbbi témája lesz, de én a héten már megyek egy rangadóra. Úgyhogy én nem megyek.
Ma
4 órakor.
Esetleg Beneferének is tudjuk ajánlani ezt a jegyet.
Na csak ugye, mert ott meg már nem lehet jegyeket venni.
Teltház?
Aha, de már egy hete. Csak hogy összehasonlítva látod, tehát a Gyújpestről már nincs jegy.
De a tegnapi Győri Józsi őrmeccsen viszont azt mondták, hogy abszolút nem volt teltház.
Tényleg?
Meg a TV közvetítésben is látszódott, hogy rengeteg üres hely volt. Igen. Egyébként egy nagyon jó kis mérkőzés volt, de...
Nem lehet, hogy a Győr szurkolók egy része elment a Tatabányára?
De onnan pont át lehetett érni. Cseszregi Balázs kollégánk is leközvetítette a Győr Fradi női kézlabda magyar kupa elődöntött, és onnan ment át Győrbe, úgyhogy átért.
Hát igen, csak hogyha mondjuk kóláztak a meccsen, akkor lehet, hogy sokat ittak belőle, és akkor nem ültek autóba, hogy vissza.
Az mondjuk igaz, hogy
mert ugye ma már...
a második elődöntő volt a Debrecen Mosó-Magyaróvár, és a győri szurkolók majdnem mindannyian ott maradtak, és a fradisták tűntek el a lelátókról, úgyhogy valakit...
Hát meg ugye ott ma van a folytatás, aztán ki tudja, de lehet, hogy ez... De egyébként én már erre is gondoltam, hogy oké, hogy Győr, meg hogy bajnok lehet, de azért a hosszú hétvége a sok mindenkinek a programját átírja, tehát hogy az egy szombati nap, és még ugye nem is ez az utolsó forduló, tehát hogy a fanatikusak sem biztos, hogy ehhez időzíti, hogy a háromnapos hétvégéből a középső napon kvázi otthon maradni.
De én például örülök, pont beszélgettük ezt, hogy 4 órakor rendezik az Újpest-Fradi futballderbit, hogy nem este, és amikor erről beszélünk, hogy családi program, ezt annyira jól csinálják az olaszok is, a németek is, hogy ilyen ebéd utáni időpontra teszik a meccseket, ami tök ideális, nem? Tehát megebédel a család, utána felkerekedik, elmegy családi szektorban, bérlet van, és akkor gyerek, szülő, és mikor a kisgyerek egy ilyen hangulattal, hát nézd meg, Gege szeme is csillog, hát még egy kisgyerek, aki hétről hétre megy, a saját csapatának szurkol, esetleg nyer is az a csapat, hát kizárt, hogy egyrészt az a kisgyerek ne futballista akarjon lenni, másrészt, hogy ne fertőződjön meg ezzel, nem?
Ez így van. Meg tényleg, most gondolod, hogy 6-kor kezdődik egy vasárnapi meccs, most nem vagyok ennyire szőrös szívű, vagy 6:30, mire hazaérsz, másnap megy iskolába a kicsi gyerek, mondjuk az alsós, akinek tényleg kell aludnia, hogy fel van ajzva a nagy élménytől, szóval, hogy ez a 4 órás kezdés.
Hát ez a problémám a BL meccsekkel is, hogy este 9-re rakják.
Igen. Hát ezt te már mondtad, hogy
mindkét fiú ugye szeretné megnézni, azt meg nem csinálhatom meg, hogy csak az első fél időt engedem, mert hát nyilván a másodikban van a lényeg. És amikor még hosszabbítás van, meg 11-es, tehát az nem embernek való.
Hát meg ti voltatok Fradi meccsen is, nem bérlettel is, tehát hogy ugye vidékről feljönni másnap, hogy szóval, hogy ez nyilván nehéz amúgy.
Igen, igen.
Tehát, hogy értek én sok mindent, meg közvetítési jogok, meg nem tudom mi, de azért az úgy...
Hogyha az a cél, hogy a fiatalokat és a gyerekeket bevonzuk, akkor nem biztos,
már
hogy
pedig jó lenne.
Vasárnap, de. Mert igen. Még szombaton azt mondom, hogy lehetséges. De,
igen.
De hát de a BM-e csak meg ráadásul hétközben, tehát tényleg
hát az
suli
van másnap. Hát meg munka. Uh-huh. Tehát, hogy én nekem is azért a fennmaradás...
Elhiszem. Na, hát Erának is fenn kellett maradni éjjel, ugye? Vagy még most is, hiszen Dél-Koreában vívnak a legjobbak. Mesélj egy kicsit,
nem
mi történt ott.
Nem. Pont ezen gondolkoztam, hogy azért csak elfejtett, hogy másról beszéltünk. Milyen lélektana lehet abba, hogy annak, hogy a két hete Battai Sugár megnyert az aténi világkupa versenyt, Szűcs utca harmadik lett, majd ugye kiemelt már régóta az azt jelenti, hogy az első 16, az nem vívselejtezőt, tehát csak a 64 között kapcsolódik be a versenybe. Elutazott Dél-Koreába, tehát múlt hét hétfőn hazajött, egy hetet itthon volt, hétfőn elutaztak Dél-Koreába, hogy ma Pástra lépjen, és az első asztójába kikapott.
És mondd el, hogy ezt sorsolták.
Spisz Annával vívott, igen, aki a selejtezőbe jutott fel, hogy milyen, tudom, hogy más is jár itt, de milyen lélektana lehet annak, hogy megnyersz egy versenyt, aztán hazajössz, elutaz a világ másik végére egy 15-ös asztóért, amelyiket elveszítesz.
Szerintem azt szokták mondani, nem, hogy vagy nyersz, vagy tanulsz.
Igen, tehát... csak hogy tehát hogy azért utazol, ott ülsz a gépen nagyon sokat. Nyilván
időeltolódás.
Nyilván kapott élményeket, mert már hétfőn elmentek, találkozott ott sok mindenkivel. Ugye Szűcs utcával láttam is róluk képeket. Nyilván ilyenkor azért azt nem mondom, hogy szétnéznek a városba, de valamennyi kapcsolódás, vagy kikapcsolódás adódik. Spisz Anna jutott tovább, és Szűcs utca az első kanyarból, visszatérve a kérdésedre, Pusztai Liza is kikapott, meg a Sugár is, és Rapp Krisztián meg a 16 közé jutásért kapott ki egy kínai olimpiai világbajnok Gubon Giltől. Az egy nagyon szoros asztó volt.
Rapkikén kívül vannak még magyar fiúk?
Igen, Szatmári András és Horváth Gerger utazott, de mindketten elvéreztek a selejtezőben. Oh, uh-huh. Ráadásul szerintem nem szabad egy meccsből levonni sok minden, de szerintem figyelmeztető, hogy a Szatmári András a csoportkörből sem jutott tovább. Uh-huh. Tehát a 6 meccséből 6-5-ös asztójában 2-t nyert.
Uh-huh. De ezt már múltkor is beszéltük, hogy azért nincs most jelenleg olyan jó paszban, nem?
Nincs. És azért ő már nem annyira, mondjuk kardvívásban ez még nem kor, mert 93-as. Nem olyan egyszerű.
Uh-huh. És igen, a főtáblán egyébként van még magyar versenyző?
Nincs. Uh-huh. Kiki volt egyedül, összesen 3-an utaztak el.
De ugye beszéltünk arról, hogy most ez egy pont egy átmeneti időszak ilyenkor. Tehát, hogy ha az olimpiát nézzük, ugye jövőre kezdődik igazán a nagy tétje annak, hogy ki hol és milyen formában fog versenyezni. De hogy nem, Betlem Dávidnál is sokszor felvetődik a kérdés, részedről, hogy nem fog elfáradni, vagy uh-huh. végig tudja ezt a formát csinálni még 2 évig, és akkor ugyanezt kérdezem, hogy ezt akkor ő végig tudja csinálni, mert lehet, hogy akkor ebben az esetben ő most egy kicsit ezt az évet háttérbe szorítja, és majd a jövő évtől egy jó másfél évet ráfókuszál 100%-osan, és akkor aztán lehet, hogy kijön a végén a forma.
Én szeretném, ha így lenne. Én azt gondolom, hogy a Andris meg a vívók esetében jobb lenne már, ha most lennének sikerélmények, mert neki most túl sok minden nem sikerült, és ez meg vissza tud annyira vetni. Ez azért mindegyik, de a vívás különösen mentális sport. Tehát nagyon
és
kell.
Az a baj, hogy a fiatalok meg nem dübörögnek az ajtón, igaz? Tehát, hogy egy kicsit úgy...
Most olyan kapukat nyitogatsz, amiben tehát a férfi karvívás...
Mert az motiválná őt, ha ott lennének férfi a trónkövetelők.
Nagyon, én nagyon elkeseredett vagyok, de már évek óta.
De erről muszáj beszélni, mert tényleg ezek
kirakat van, problémák. Én ezt már régóta mondom, kirakat van, és mögötte nagyon nehéz a... Uh-huh.
Na, akkor folytatjuk még, most elmegyünk ugye hírekre, és jövünk vissza 7 órától. Anyák napja van, úgyhogy ne felejtsük el, Isten éltesse valamennyi édesanyát, sportolókét is, sportoló édesanyákat is, és a mai műsorban hívjuk majd Rosta Istvánt, a női kézilabda magyar kupa kapcsán, Gellért Gábort, a nyíltvizes magyar szereplés úszók kapcsán, és Bene Ferencet futball ügyben, úgyhogy bőven lesznek érdekes pillanatok ebben a műsorban, hallgassatok bennünket.
Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzeti sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzeti sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Reformokat sürgetnek a kulturális szakemberek. Marad a napos, meleg idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választásokon három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében a zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Súlyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos agályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. A filmvilág után a múzeum és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles Kastély Királyi Operaházában. A Csillagjós, avagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott. Megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg. A rendező szerint ez az első mesterséges intelligenciával létrehozott színdarab. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
Közlekedés.
Félpályás lezárásra kell számítani Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út és a Felső Csatári út között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Újabb fontos lépést tett a bajnoki cím felé a Győr a labdarúgó NB1-ben. Győr Debrecen döntőt rendeznek a női kézilabda Magyar Kupában. Antonelli indulhat az első helyről Miami-ban. Jó reggelt kívánok, Mujdica Istvánt hallják. Az Élovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte már biztos kieső Diós Győrt a labdarúgó NB1 egy utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben, így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől a derbin. Báráti Kevin, a győriek középpályása, Marosi Ervinnek nyilatkozott a tegnapi magabiztos győzelem után.
Az elején jól állt a sarat a Diósgyőr, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, több szempontból is, de sikerült behúznunk a 3 pontot, úgyhogy ez volt a célunk, ez a legfontosabb.
Addig volt egyfajta görcs és egyfajta nyomás rajtatok, amíg 0-0 állt az eredményjelzőn?
Úgy gondolom, hogy minimálisan talán látszódott, igen, ez, hogy kicsit talán görcsösebb volt a csapat, ahogy említetted. Örülök, hogy az első gól meghozta a lazaságot, és tudtuk még rárugni 3-at, úgyhogy nagyon fontos volt az 3 pont.
A Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK vendégeként. A nyírségiek így maradtak a tabellán a 9., míg a fővárosiak a 10. helyen. Az MTK tegnapi találkozón búcsúztatta el az idény végén visszavonuló klublegendát, Németh Krisztiánt. És szintén a labdarúgó NB1-ben megszakította 5 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a már biztos kieső sereghajtó Kazinc Barcika, miután 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Ma 2 mérkőzést rendeznek a Fizligában, 13:30-tól a Paks a Debrecent fogadja, az utolsó előtti 32. forduló pedig az Újpest-Ferencváros rangadóval zárul majd. Amennyiben az FTC kikap a derbin, akkor a Győr tehát már ma bajnok lehet. Győr-Debrecen döntőt rendeznek ma a női kézilabda Magyar Kupában, az Eto a Ferencváros ellen nyert 32-28-ra az előrehozott finálénak is beillő elődöntőben, míg a másik ágon a Debrecen a Moson-Magyaróvárt győzte le 28-23-ra. Szemerei Zsófia győriek kapusa Szabó Szilviának értékelt a döntőbe jutás után.
Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntött. Te mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél és 100%-ot nyújts.
Igazából a félidőben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam, tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet és hogy bíznak bennem, onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípszó a második félidő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
Egy győzelemre került a bajnoki címtől az NK a Pécs a női kosárlabda bajnokságban, miután 66-60-ra legyőzte a DVTK-t idegenben a döntő második meccsén. A 3 győzelemig tartó párharc állása így 2-0 pécsiek javára. A férfi kosárlabda NB1-ben a címvédő Szolnok és a Falkó is magabiztos hazai győzelemmel kezdte az elődöntőt. Szolnok Paks 88-74 és Falkó Kaposvár 97-79. A folytatásban vízilabda. A Honvéd a konferencia kupa döntőjébe, míg a Ferencváros a férfi OB1 fináléba jutott be. A Honvéd a harmadik számú kupasorozat elődöntőjében a görög Apollon Szmirnisz ellen nyert 16-12-re és készülhet a Bologna elleni fináléra. A magyar bajnokságban a címvédő Ferencváros pedig 23-13-ra legyőzte a Szolnokot hazai medencében. Az alapszakaszból további eredményeknek köszönhetően így már döntős és a BVSC Honvéd párharc győztesével csap majd össze a bajnoki címért. Megvan az első győzelme a magyar női vízilabda válogatottnak a rotterdami világkupa selejtezőn. A nemzeti együttes 16-12-re nyert Japán ellen, és 2 forduló után 1 győzelemmel és 1 vereséggel áll a selejtező tornán. A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében a 2 hét múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén. Betlen Dávid aranyérmes lett a 3 kilométeres kieséses számban a nyíltvízi úszók olaszországi világkupa versenyén, ugyanebben a számban a nőknél Fábián Bettina a 7. lett. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen végzett a 2. helyen, míg a 3. Charles Leclerc lett a Ferrarival, a 4. helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese a címvédő Lando Norris indulhat majd. A verseny rajtját viharveszély miatt 3 órával előrehozták, így a mezőny magyar idő szerint várhatóan 19 órakor rajtol majd. A futamot az M4 Sport élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Jöjj velem, senki más nem jöhet. Kedvesem, jöjj velem, az égbe visz. Ez a lépcső innen más út ki már nem vezet. Ha szombat este indul a parti, a malacnak reggel ki fog enni adni a színpadon. Három majom hülyének néznek minket. Azt gondolom, kedvesem, jöjj velem, ez a harc lesz a végső. Kedvesem, jöjj velem, senki más nem jöhet. Kedvesem, jöjj velem, az égbe visz. Ez a lépcső innen más út ki már nem vezet. Aki most lent van a föld alatt, aki most lent van, lent is marad. Aki most fent jár a föld felett, örül nagyon, hogy ott lehet. 16 tonna fekete szén, 16 tonnát raksz is, mennyi a vér, meghalni kéne, de nem lehet, a vállalat nem engedi a lelkemet. Jöjj velem, ez a harc lesz a végső. Kedvesem, jöjj velem, senki más nem jöhet. Kedvesem, jöjj velem, az égbe visz. Ez a lépcső innen más út ki már nem vezet.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Induljon sportosan a reggel.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel.
Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt továbbra is a Sportreggel a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Adásunkat labdarúgással folytatjuk. Lehallgatott telefonhívások, hangfelvételek, a semmiből felbukkanó szereplők. A hét elején robbant ki a futballbotrány Olaszországban, mely során számos gyanú merült fel az Olasz Játékvezetők Szövetsége ellen. Az első részletekről egyszer már beszámoltunk, azóta viszont számos új hír jelent meg a botrányról. Ezeket egy összeállítás formájában gyűjtötte össze Cserés Bendegúz.
Egészen érdekes téma egy dalnak, de hát 2006-ban ezt is megírták. Ekkor volt ugyanis a teljes futballvilágot megrázó olasz futballbotrány, a Calciopoli, amelyről Calciopoli Blues címmel írt zenét Andrea Minyardi. Nagy népszerűségnek örvend, a legnépszerűbb videó megosztó oldalon már 211 megtekintésnél jár. A viccet félretéve valószínűleg magáról a botrányról ennél jóval többen hallottak. Főleg úgy, hogy mostanában ismét előkerült a téma, hiszen Olaszországban csalással vádolták meg a bírókat. A részletekről a Player Online magazin újságíróját, Csáki Csabát kérdeztem, aki jól ismeri az olasz labdarúgást.
A gyanú szerint a varszobában ülő játékvezetők nem csak a meccset figyelték, hanem kódolt üzeneteket és jelzéseket kaptak a játékvezetői bizottság vezetőjétől, Gianluca Rocchitól a kétes esetekkel kapcsolatban, és ezek ugye befolyásolták elvileg a mérkőzések kimenetelét. Ami a legfontosabb tudnivaló szerintem az az, hogy sem klubok, sem játékosok, sem klubvezetők nem érintettek jelenleg. Csupán a Gianluca Rocchi, a játékvezetői bizottság vezetője az, akivel kapcsolatban felvetődött ez a gyanú, és ő a vizsgálat idejéig, ami majd április 30-án lesz, akkor hallgatják meg, addig ő felfüggesztette a működését. És még, ha minden igaz, nagyon sok információ és nagyon sok legyka cirkulál az interneten, 5 mérkőzést vizsgálnak jelenleg, ami gyanús lehet, és mind az 5 az elmúlt szezonból való, szóval nem a mostaniból.
További részlet, hogy a főgyanúsított Gianluca Rocchi a játékvezető küldéséért felelős vezető, aki a gyanú szerint több mérkőzésre szánt szándékkal küldött új játékvezetőket, hogy egyik másik csapat jobban járjon. Rokit azzal vádolják, hogy leginkább az Internek kedvezően döntött, ugyanakkor fontos leszögezni, hogy arról még nincs szó, hogy az Inter vagy bármely másik klubcsapat érintett lenne az ügyben. De van egyáltalán ügy? Úgy tűnik, igen, 3 fontos részlet. Először is Gianluca Rocchi ideiglenesen felfüggesztette magát a posztjáról, hogy ne sérüljön az olasz szövetség híre. Persze ez lehet annak a jele is, hogy valóban van vagy a füle mögött.
Nem vagyok jogász, de gyanítom inkább az áll közelebb, hogy addig sem történjen semmiféle kétes dolog. Úgyhogy szerintem ezt így úgymond jól csinálta, ha lehet egyáltalán mondani ilyet, de mondom, április 30-án biztos, hogy okosabbak leszünk.
Mert hogy pár nappal ezelőtt még úgy tudtuk, hogy április 30-án, azaz tegnap meghallgatják Rockit, csak hogy kedden este újabb hír jelent meg. A népszerű olasz sportnapi lap a La Gazzetta dello Sport hozta nyilvánosságra Rocchi ügyvédjének diavíró szavait.
Ez az én döntésem, meg akart jelenni, de az ügy iratai nélkül nem tudom hatékonyan megvédeni.
Az ügy komolyságát jelzi, hogy az olasz sportminiszter Andrea Abodi is megszólalt, aki azt mondta, hogy a következmények nem maradhatnak el. Erről is elmondta véleményét Csáki Csaba.
Abszolút nagyon komolyan veszik, bár igazából egyetlen egy tanú van elvileg. Ha minden igaz, tényleg nem tudok én sem biztosat mondani, akkor a tavalyi bajnokság vége felé lejátszott Inter-Róma mérkőzés kapcsán van egy tanú. Ott a vége felé döntetlen állásnál az Internek nem ítéltek meg egy 11-est, és állítólag ott jelezték a VAR-nak, hogy 11-es kellene fújni. Pontosabban a VAR jelezte a játékvezetőnek, hogy 11-es kellene fújni egy eset miatt, de bekopogtattak, vagy valahogy jelezték a VAR bírónak, hogy tegye a dolgát. Na most, hogy ez pontosan mit jelent, azt jelenleg nem tudom megmondani.
Ez az eset az Udinese Parma mérkőzésen történt, és magyar szál is kötődik hozzá. A VAR ugyanis éppen azt az esetet vizsgálta, hogy a Parma hátvédje balokbotont talán kézzel ért a labdába. Ezt kezdte elnézni a videóbíró, és arra jutott, hogy nem 11-es, amikor valaki kopogtatott a szoba ablakán jelezve, hogy hívja ki a játékvezetőt megnézni az esetet. Ő kijött, megnézte, és 11-est ítélt, amelyet Toven gólra váltott. Az ügyben Antonio Ceppi is belekeveredett, aki az Olaszországi Játékvezetők Szövetségének elnöke. A neve a napokban előkerült, miután részt vett az Olasz Olimpiai Szervezet versenybizottságának meghallgatásán. Ezután ezt nyilatkozta.
Hogy megmaradta a bizalom és a remény? Teljes mértékben igen, és természetesen kitartok az álláspontom mellett. Hallottam egy vitát is, egy érdekes ellentmondásos érvelést. Nyilvánvaló, hogy a perben mindenki elvégzi a maga részét. Aki a rendes ítéletben az ellenállást támogatja, az egyiket mondja, aki védi, az a másikat. Ebben az egész ügyben az bántott és keserített meg leginkább, hogy egy olyan embert, mint én, a saját tisztségével visszaélőnek és tisztességtelennek ábrázolták. Ez számomra sértés, hiszen én mély értékekkel rendelkező ember vagyok, és azt érzem, hogy vádolnak és elítélnek, ráadásul 13 hónapra. Úgy gondolom, hogy ez a büntetés aránytalanságának kérdése is. Bízom a sportjogi bíróságban, és akkor majd megfontoljuk, ha szükséges, de remélem nem lesz rá szükség, további lépések megtételét is, mert úgy gondolom, hogy a szövetség 115 éves történelme megérdemli ezt. Szerintem a szövetség elnökeként kötelességem, hogy teljes mértékben betöltsem a szerepemet a technikai autonómia és az általam gyakorolt tevékenység tekintetében. Majd van az a pont, amely elégtételt kell hozzon számunkra a sport területén. És ha szükséges, értékelni fogjuk az ítélet indokait, hogy megpróbáljuk elképzelni és ellenőrizni, hogyan lehet további fellebbezési lehetőség, és esetleg eljuthatunk-e akár kártérítési szintre is.
Ceppi pár hónappal ezelőtt is botrányba keveredett, amikor az olasz szövetségi bíróság 13 hónapra eltiltott őt a tisztségétől. A vád az volt, hogy a Serie C és Serie D játékvezetői bizottságának vezetőit idő előtt lemondásra bírta. Szóval már így is felfokozott hangulatban voltak a játékvezetőkkel kapcsolatban az olaszok az utóbbi időben, aztán jött az olaj a tűzre. Az eddig elhangzottak mind olyan információk és hírek, amelyek keddig már nyilvánosságra kerültek, azóta a botrány csak egyre nagyobbra nőtt és egyre több részlet jelent meg. Például egy új szereplő, Eugenio Abatista fellépése, aki 2024-ben még tagja volt az olasz játékvezetők szövetségének, ahonnan kilépett, ezzel tiltakozva a szövetség vezetősége ellen. Ekkoriban elárulta, hogy elege lett abból az undorító érzésből, ami őt körülvette. Jelenleg a szövetség ellen dolgozik, és fontos szerepe lehet a nyomozásban. Őt kedd délután hallgatta ki a milánói ügyészség, és az ügy perifériájáról hirtelen az egyik központi alakjává vált. Bár az aktuális helyzethez elvileg nincs köze, saját történetével tudja bizonyítani, hogy az olasz játékvezetői szövetségben korán sincs minden rendben. Így nyilatkozott egy 2020-as esetről, mely során felmentették a játékvezetés alól, 2024-ben pedig önként kérte, hogy a szövetségi ügyészség meghallgassa, de ezt az olasz játékvezetői szövetség valamiért megtiltotta neki. Abatiszta ezután hagyta ott a szervezetet.
Amikor megkaptam a mentességet, örültem, mert a pályán maradás örömet okozott nekem. De amikor a menesztett kollégáim fellevezéseket nyújtottak be, kezdtem rájönni, hogy valami nem stimmel. Kétszer is önként kértem, hogy a szövetségi ügyészség hallgasson meg a tisztázás érdekében. Megerősítettem, hogy Morganti már közölte velem, hogy abba hagyom a játékvezetést. És annak megerősítésére, hogy a játékvezetők legfőbb testületének jegyzőkönyve hamis, van egy eddig nem publikált dokumentum, amelyet át tudok nektek adni, és amelyben szerepel a szezon személyi állománya.
Ahogy arról már volt szó, csütörtökön nagyszabású kihallgatást tartott a milánói ügyészség. Most ezzel kapcsolatos pár új hír következik. Let's get down to business. Give you one more night to get this. A kihallgatás 4 órán keresztül tartott, és több bizonyíték került elő, mint elsőre gondoltuk volna. Videófelvételek, hanganyagok, lehallgatások. Persze ezeknek csak egy töredékét ismerjük egyelőre. A továbbiakban egy olyan résztvevőről lesz szó, akire eddig nem tértem ki. Andrea Gervasoni, a korábbi VAR felügyelő, nagyon sokáig volt bent az ügyészség zárt ajtói mögött. Amit tudunk, hogy vele kapcsolatban egy Salernitana Modena mérkőzés miatt folyt vizsgálat, amelyen elvileg manipulálta a VAR döntését. Erről elvileg hangfelvétel is készült. Ügyvédje kijelentette, hogy Gervasoni nem avatkozott bele a VAR döntésébe, sőt, ott se volt. Volt egy másik incidens is. Az Inter-Roma mérkőzésen a római Indica szabálytalansága 11-est ért volna, ha befújják, ám ezt nem tette meg a videóbíró. Gervasoni és ügyvédje álláspontja szerint itt sem történt manipuláció, csupán súlyosan hibás játékvezetői döntés, amelynek meg is volt a következménye. Erre most nem térnék ki külön, de az említett eseteknél hangfelvételek bonyolítják az ügyészség döntését. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Többször kiemeltük, hogy egyik klub sem érintett közvetlen az ügyben, a legutóbbi információk szerint viszont lehet, hogy mégiscsak van érintettség. A legutóbbi hírek egy bizonyos Inter-embert emlegetnek. Ő nem más, mint Giorgio Scannone, korábbi játékvezető, jelenleg az Inter játékvezető menedzsere, aki a csapaton belül a játékvezetők bemutatásáért és a játékvezetőkkel való kapcsolattartásért felel. Ellene nem folyik nyomozás, viszont egy telefonhívásban megemlített őt Rocky. Ebben elvileg Rocky arról beszél, hogy vajon milyen játékvezetői döntések tetszenének és nem tetszenének az Inter-embernek. Ez azért is fontos, mert így fény derül arra, hogy miért számít az Inter szemében Colombo üdvözölt, Doveri pedig nem szívesen látott játékvezetőnek. Ebből következik, hogy az Inter, azaz Scannone véleménye befolyásolhatta a Bologna Inter és Inter Milán mérkőzés kinevezéseit. Ezzel kapcsolatban a La Gazzetta dello Sport felkereste Marco Gabrielét, a Lazio korábbi mérkőzés igazgatóját, hogy pontosan mi a dolga a játékvezető menedzsereknek. Ebben az interjúban Gabriele elárulta, hogy a menedzserre nem utasíthatja a kijelölőt a mérkőzések előtt. Ez súlyos szabálysértés. Repül a nehéz kő, de ki tudja, hol áll meg. Ezáltal a Népsport egyik ikonikus címlapján 1988-ban a magyar bundabotrány idején. Na hát ez a főcím egészen találó lehet Olaszországban is. Egészen érdekes követni, hogy miként jelennek meg napról napra, sőt, óráról órára az újabb hírek. Természetesen az ügynek nagy lendületet adott a csütörtöki ügyészségi kihallgatás. A következő napokban valószínűleg ez alapján jelennek meg az újabb információk és vélemények. Az biztos, hogy ami a hét elején még egy kicsit légből kapott, piszlicsáré dolognak tűnt, már most tovább gyűrőzött, mint sokan gondoltuk volna. Pedig az olaszok valószínűleg a hátuk közepére sem kívánnak még egy ilyen botrányt. Éppen elég volt nekik a 2006-os Calciopoli. Erről beszélgettem egy kicsit Csáki Csabával.
Nem biztos, hogy itt össze tudnám röviden foglalni, de röviden annyi, hogy a egyes klubok a játékvezetői küldést próbálták befolyásolni, olyan játékvezetőket intézni, úgymond, ami nekik kedvez, ha nagyon röviden összefoglalnám, de ez nagyon szerteágazó, szóval meg ő minden szurkoló másképp látja.
Szerinted még az olasz focit a mai napig beárnyékolja ez az eset? Mert a mai napig azért gyakran előkerül.
Beárnyékolja, bár annyit pontosítanék, hogy ez nem bunda botrány volt, szóval az kicsit összetettebb. Tehát nem arról volt szó, hogy két csapat megegyezett, hogy milyen végeredmény legyen majd, vagy egyes játékosok mindent megtettek, hogy a csapatuk sikeresen legyen, hanem az is inkább a játékvezető küldéssel volt kapcsolatos, és a nyomás gyakorlással. Beárnyékolja, mert akármilyen ügy van, mindig előszedik, úgyhogy valószínűleg ez is elvezethet addig, hogyha bebizonyosodik, hogy nem csak a játékvezetők vannak mögötte.
Na, hogyha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a kettő esetet, bár még elég nehéz, ha jól értem, akkor a Calciopoli esetén ott a klubok és a bírók között volt először egy megegyezés, itt most klubok ugye nem érintettek, ahogy mondtad is.
Most nem érintettek, igen, úgyhogy ezért még semmilyen szinten nem hasonlítanám ahhoz.
Amennyiben újabb érdekes és fontos hírek derülnek ki a botrányról, a Nemzeti Sportrádióban továbbra is foglalkozunk vele. Viszont azt nem lehet tudni, mikor jöhet a következő fordulópont, szóval összegzésképp, amit eddig tudunk. A játékvezető küldésért felelős Gianluca Rocchi felfüggesztette magát pozíciójából, amíg az ügy tart. Ő nem jelent meg a csütörtöki ügyészségi kihallgatáson. Ellenben megjelent a korábbi olasz játékvezetői szövetség tag, mára a szövetség ellen dolgozó aktivista Eugenio Abbatista, akinek már 2024-ben is volt ügye a szervezet gyanús működésével kapcsolatban. Meg kell még említeni a szövetség elnökét, Antonio Zappit, aki ellen már egy éve büntetést vetettek ki. A képben van még az Inter játékvezető menedzsere Giorgio Scenone is, aki bár nincs ott a vádlottak között, fontos résztvevője lehet az ügynek. Klubok és játékosok úgy tűnik nem érintettek. Nem egyedi eset ez egyébként, idén már két hasonlóról is lehet tudni. Először 2025. októberében robbant ki a hír Törökországban, hogy több mint 100 futballistát tiltottak el ideiglenesen az első és másodosztálytól, illetve 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség, akik 8-tól 12 hónapig terjedő eltiltást szabtak ki. Erre azért volt szükség, mert ők mind rendelkeztek fogadási számlával, többségük aktívan fogadott is a mérkőzésekre, amelyet szigorúan tilt a szabályzat. Az eredmények manipulálása pedig emiatt a gyakorlatban is megjelent. A botrány miatt elfogató parancsok is megjelentek 21 résztvevő ellen, köztük az élvonalbeli Eyüp Spor elnök ellen is. A botrányról idén februárban írtak legutóbb a lapok, ezekből kiderül 32 korábbi és jelenlegi klubtisztviselőt tartóztattak le, és olyan csapatok is részt vettek a fogadási csalásban, mint a Demirspor, az Antalyaspor és az Alanyaspor. Az ügy a mai napig nem zárult le. A török szervek a helyi hatóságokkal, az Európai Labdarúgó Szövetséggel és az Interpollal együttműködésben vizsgálódnak. Idén márciusban pedig Csehország körül gyülekeztek a felhők, olyannyira, hogy ez az eddigi legnagyobb futballbotrány náluk. Az eljárást a Cseh Labdarúgó Szövetség kezdeményezte, hogy elinduljon a cseh futballreform. Erre azért volt szükség, mert a sportba alaposan behálózott a korrupció. Belső vizsgálatok tömkelege kezdődött, erre azért volt szükség, mert a szövetség számos gyanús mérkőzést vett észre, és szeretett volna átláthatóbb és tisztább lenni. Ennek keretein belül nagyszabású nyomozások és hajnali razziák kezdődtek. A központban leginkább bundázások és fogadási csalások voltak. Jelenleg 47 fegyelmi eljárás fut, több tucat embert vettek őrizetbe, köztük polgármestereket is. A csalás nem csak profi szinten jelent meg, hanem amatőr és ifi osztályokban is. Most viszont, ami lázba tartja a futball nyilvánosságot, az egyértelműen az olasz bundabotrány, amelyről természetesen a továbbiakban is beszámolunk.
A Serie A, vagyis az olasz foci bundabotrányáról készült összeállítást Cserés Bendegúz készítette.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Tudnád, mennyit vár. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, ma egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
7 óra 4 perc a pontos idő, nagy nap ez a mai, nem csak azért, mert anyák napja van, úgyhogy nagy szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat, nem csak azért, mert velünk ébredhetnek a hallgatók, hanem azért, mert van egy születésnaposunk itt a stúdióban, Antal Ricsi, a hangtechnikusunk, wow! Majdnak a születésnapját,
és milyen boldog,
boldog szülinapot! Ricsikém, hányadik? 26. Atya úr is, nem szégyelled magad? A minden.
Nem, csak
irigykedünk egy picit, mert mi egy kicsit idősebbek vagyunk. Na de vannak még születésnaposaink.
Kicsit.
Hát mi az a
nekem
10 év?
Nekem is nagyon rég volt, sajnos.
És ha holnap a Gyurtok családban lesz nagy ünneplés?
Nem tudom, mire gondolsz. Miért?
1989. május 4-én született a bátyád.
Mert most új info, Gege.
May the force, az erő legyen vele.
Igen.
Igen, igen. Testvéremnek holnap van a születésnapja, Gyurta Dánielnek, de hát ami még fontosabb, hogy ma ünnepli születésnapját a háromszoros olimpiai bajnok hosszú Katinka.
Éljen, 37 éves, nem tudom, ki szabad-e mondani,
én
de
versenyzők
meg
ez...
jó, bocsánat, de Katinkát Isten éltesse.
És van még két. Édesanyja is, úgyhogy duplán.
Vagy triplán, mert ugye kétszeres anyuka. Ugye,
most már így van.
89-es nagy korosztály. Az imént emlegettem, hogy ezt nagyon sokat kellett írnom.
Úgyhogy Katinkának nagyon boldog születésnapot, ahogy Hári Jánosnak is, válogatott jégkorongozónknak, aki 34 éves, és Brockhauser István, 10-szeres válogatott, korábban Újpesten is védő, kiváló kapus,
ő
ma
még
62 éves.
Ő még kaphatna szép ajándékot.
Uh-huh. 16 órától Újpest-Ferencváros meccs lesz. Hát sokszor még, mert Beneferit is hívjuk majd ezzel kapcsolatban, és hát ugye a bajnokavatás szempontjából is sorsdöntő meccs lesz. Plusz motiváció ezen a...
Szerintem mindenképpen. Egyébként.
Újpesten.
De
így értjük,
én annyira szeretném azt hinni, hogy nem kell plusz motiváció a derbi résztvevőinek, de az elmúlt 10 év más mutatott, vagy nem tudom. Nem tudom, kíváncsi vagyok. Én ezt szeretem, mert ilyenkor Újpesten már 3 nappal a derbi előtt kin vannak a megállni tilos táblák, alatt a kis figyelmeztet, hogy mikortól meddig nem lehet azon a sávon parkolni, tehát hogy készen létben áll. Hát nyilván nem lesz milánói dóm hangulat, de egyébként
de
biztos, hogy...
Le...
Tehát, most ez furcsán hangzik, de hullámozni biztos, hogy fog a Megyeri úton a tömeg, tehát már abból a szempontból, hogy amennyien oda beférnek, tehát hogy nyilván telt ház lesz. Jó hangulat szokott lenni az újpesti stadionban. Én nem vagyok újpest szurkoló, de ezt de elég sok stadionba jártam a 90-es évektől, és azt nekem az újpesti stadion, az újpesti szurkolók által teremtett hangulat, az ott van a top 3-ban.
És az elmúlt 10 évben azért volt olyan derbi, ahol szerintem úgy mentek az újpesti szurkolók, hogy semmi esélyünk, csak éljük túl. A mai talán nem ilyen lesz, nem?
Hát a mai talán nem ilyen lesz. Arra emlékszem, hogy egyszer ilyen nagy társasággal néhány éve kivonultunk, és elkezdte rúgdosni a Fradi a gólokat, és azt mondta lányom, hogy ha 0-4 lesz a szünetben, akkor hazamegyünk. És 0-4 volt a szünetben, és ő, a barátnője és én elindultunk gyalog haza a stadionból, és útközben bementünk egy ilyen kisboltba, hogy akkor otthon majd folytatjuk a meccsnézést, meg stb. És hát mez volt a lányomon, és egy férfi nekünk esett. Így kezdődött, hogy hogy gondoljuk mi, hogy Újpest mezben jövünk haza, hát egy szurkoló ott áll a csapata mellett, és így néztünk nagyot, majd elnevette magát, és azt mondta, én 0-2-nél eljöttem. Úgyhogy ez ilyen mókás volt, de akkor nagyon kikapott az Újpest, nem is tudom, mi lett annak a vége, de 4-0 volt a szünetben, az biztos.
Hát már az eleve egy olyan különbség, ami hát nem minden csapattal szeretne megélni.
Na de Beneferit is hívjuk majd ezzel kapcsolatban, és kikérdezzük, hogy ő milyen hangulatban várja a meccset, de ő azt szokta mondani, hogy ha ő nincs másfél órával a meccs előtt kint a stadionban, nem ér ki, akkor ő ki sem megy. Egyszer azt hiszem itt közvetített, vagy szakértett a Nemzeti Sportrádióban, és akkor kérdeztem, hogy na Feri, akkor most indulsz ki? Á, nem, hát már nincs idő. Mondom, mire? Hát még kiért? Nem. Ha nincs ő, nincs kint másfél óra. Hát ő szereti, gondolom, a hangulatot megélni.
Teljesen igaza van, mert nálunk ez például örök konfliktus forrás, a sok barát, meg mindennel való megállás. Tehát, hogy ugye Újpesten elhangzik a meccs előtt a himnusz, hát mi már azt is rendszeresen lekéssük, és ezért a gyerekek azért állandóan vitatkoznak az apjuk, hogy menjünk már, mert csak mindenki megállít minket, vagy hát őt, és akkor emiatt így.
Gegel, sokat emlegetett Milán Juventus meccsen, te mennyi idővel értél ki a meccs előtt?
Ugye 20:45-kor kezdődött a meccs, és a 18:30-as villamossal mentünk, tehát hogy azért mi is majdnem, hát mire odaértünk, tehát majdnem másfél órával előtte kín voltunk, sőt, egy kicsivel több is, de kellett, mert eleve ugye embertelen nagy tömeg volt, és nekem is, én is szerettek ott lenni a stadionban, egy kicsit átvenni a hangulatot, jó, megnézni, hol ülünk, hol van a legközelebbi mosdó, hol van a legközelebbi büfé, tehát, hogy szerintem ezek, meg ritkán jut el az ember van, jobb esetben, vagy rosszabb esetben, és emiatt szerintem jó, hogyha egy kicsit így tényleg az utolsó percet is, minden percet már átél.
De ugye a büfé nem játszott most, mert akkora volt a sor.
Sajnos. De tényleg ezt egy pohár vizet nem tudtunk inni, hát ez...
Viszont, bocsáss meg, csak annyit szeretnék mondani, hogy most már csak egyetlen egy magyar kardozó áll. De korábban mindenki kiesett, most már Szűcs utca is búcsúzott, úgyhogy Spiszanna van a legjobb 16-ban. És amúgy jó esélye van akár 8-ba jutni, ami egy nagyon szép eredmény lenne, úgyhogy most ráfigyelünk.
Ugye a Vívók Dél-Koreában vitézkednek, vagy vitézkedtek, Kós Huberték viszont az Egyesült Államokban teljesítenek, és nagyon jó hírek érkeznek. Mi számotokra a legjobb hír? Gege? Akár Kós Hubi, akár...
Hát ugye Fort Lauderdale Open elnevezésű úszó verseny zajlik.
Oda hazajárt Fort Lauderdale-be. Ők oda járt
Florida,
a kezdőtáborzében.
Florida államban egy kis széles város.
És ott van a ugye a Hall of Fame is ott van.
A Hall of Fame is ott van, ahol egyébként sok magyar
közte
úszó.
Dani.
Közte a bátyám is, illetve Dani
most,
Tamás.
Most fogják beiktatni Cselacit májusban.
Cselászló is, igen. Bele beszéltünk is ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy egy nyitott medencét képzeljünk el, ami manapság már ritka, mármint, hogy nagyobb versenyt nyitott medencébe rendeznek meg. 2009 volt az utolsó világverseny, amit nyitott medencébe a római segíts.
Forró Italo.
Forró Italicanóban.
De én például 2024-ben Belgrádban, tehát EB-t lehet rendezni, az is nyitott medence. Na, ott volt egyébként a villám. Ott volt az, hogy halasztani kellett, mert villámlott Belgrádban.
Na majd villámról még beszélhetünk.
Igen, bocsánat, csak hogy ne haragudj, hogy itt csapongok, de az nyitott volt, mert EB-kre nem vonatkozik a korlátozás, tehát EB-t lehet rendezni.
Igen, és hát ugye a hazarendezésük 2010-es Budapesti Európa-bajnokság is nyitott medencében került megrendezésre, szóval Miami,
jó ez?
Miami és Florida most eléggé a fókuszban van, hiszen a Forma 1 is ott van, de ami számunkra még fontosabb, hogy ez a Fort Lauderdale Open hozott szép eredményeket, ráadásul egy 100 méteres női pillangúszásban Gretchen Walsh tovább jutotta a saját világcsúcsát, ami nagyon meglepő, illetve az első napon is két illedeki egy 15 perc 25-ös időeredményt úszott, 5 másodperccel maradt el az olimpiai világcsúcsától. Úgyhogy azért ugye, az amerikaiak jó formában vannak, ugye nekik különösen annyira nem fontos az az év, hiszen nincsen világbajnokság, csak úgynevezett Pan Pacific verseny van, ahol Japánnal, Ausztráliával, tehát azért vannak rangos esemény, de mégsem egy világbajnoki színvonal lesz, hiszen csak néhány nemzet lesz ott. Nekik ez most a fő verseny, ugye nekünk európaiaknak az Európa bajnokság Párizsban, és hát Kós Hubert is szépen úszik, nyilván nem annyira kimagasló időeredményeket úszott, de azért megnyerte a 100-200 hátat is.
Meg az 50-et is.
És 200 versenyen ezüstérmes lett, azt hiszem.
Volt versenyben Carson Fosterrel. Annyit szeretnék még Gretchen Walshról mondani, hogy 54-33 az új világcsúcs. Nem, a most már a világcsúcs, nem szeretem ezt mondani, hogy új világcsúcs, mennyivel. És megnéztem az örök világranglistát. Az örök világranglistán az első 13 idő Gretchen Walshé 100 pillangon, és vagy 12, és a 13. idő Szaraszti Ösztromé. Szóval, hogy ez úgy nagyon Walshnak a távja. És amit még szeretnék kiemelni, most nem fogom tudni pontosan a 50 végét úszott Ilia Karun 100 pillangón, azzal nyerte a 100 pillangót, de ugye ez nem a világ idei legjobbja, mert nem tudni hogyan, vagy mennyit készülő Milák Kristóf 50-22-vel nyerte az OB-t Sopronba, szóval pont ezt néztem, hogy jelenleg még Kristóf van a 26-os világranglista élén. Amúgy ez olyan fura, a idei világranglistát mondunk, de ugye például tavaly decemberben volt Texasban egy 50-es verseny, amit egyébként Kós Hubert 200 vegyesen jobb idővel nyert, mint amivel most nyert mai éjjel.
Leon
Marsan, és teljesen fura, mert ugye idei világranglistáról beszélünk, de például az egyik szakportál a szezon ranglistáját nézi, amelyiket egyébként a Hubi vezet 200 vegyesen, tehát, hogy, mert ugye hogy az év félbevágja a szezont, vagy nem tudom, tehát, hogy, de azért általában éves szinten szoktuk nézni, nem?
Igen, de...
Szakmailag lehet, hogy nem úgy jó, nem?
Igen, de nyilván ugye a szakportálok a 2026-os évet veszik figyelembe, például a Swimswam-en is a 2026-os év van.
De például ott van kiemelve a Hubi a Swimswam-en, ha legörgetsz a éjszakai döntők aljára, pont ott van kiemelve, hogy a szezonban ő úszott legjobban kettővegyesen.
Igen, nyilván, de tényleg, ha az idei évet vesszük, akkor ez egy holt szezon, úgynevezett holt szezon, nyilván fontos az EB, meg a Pan Pacific, de talán most ez a 4 éves ciklusban, a 4 éves olimpiai felkészülésben ez az az év, ahol egy picit lehet újításokat betenni, egy kicsit másképp kell a felkészülést, más dolgokat lehet kipróbálni, és hát a jövő év lesz a kulcsfontosságú, hiszen akkor márciusban nyílik meg az olimpiai kvalifikációs időszak, úgyhogy most ez tényleg, ez most egy átmeneti időszak.
Viszont pont ezt mondta Sós Csaba szövetségi kapitány, hogy 2018-as glasgowi multi-EB, talán emlékszel rá, azon ott voltál, nem?
Glasgow-on? Igen.
Az volt az út, tehát ugye utána jött a Covid, és mindenfajta halaszgatások, meg rakosgatása az EB-nek, hogy 8 év után ez az első teljes EB, ezért is vannak ilyen erős szintek, mert hogy ugye most már elmondta a kapitány, hogy olyan úszókat szeretnének kivinni, akiknek reális esélye van a döntőbejutásra, és egyébként Páder Nikolett 400 gyorsan és 200 gyorsan is megúszta az EB szintet. Amúgy ez egy nagyon mókás történet, ezt gondolom olvastátok, hogy elírták az időeredményét 400 gyorson.
Ez mit jelent?
Azt, hogy 3.49 valamennyit írtak, és 3.48 valamennyi, bocsánat, nem tudom a végét, na de az EB szint az 3.49 telibe. Tehát a Niki EB szintet úszott, de az első híradások alapján nem úszott EB szintet, és talán nem sértődik meg, ha elárulom, hogy ő maga jelentkezett a a sajtós, az USZA Szövetség sajtósánál elküldve a rendes jegyzőkönyvet, és úgy javítottunk mi is, és a magyar sajtó is a korábbi eredményét, és így lett ebész, hát nem lett, hanem így most már tudjuk, hogy ebészszintes. 349-89 helyett 348-90, tehát hogy az összes szám jó volt, csak össze volt keveredve.
Az összes szám jó volt, csak össze volt keveredve.
Már nem, most hát nem jó időt mondtam, mert most férfi időt mondom, mondtam.
Én de most várjá, nem akartam várjá. Szólni a 348-al, mert az most meg kicsit erős.
Igen, bocs, most látod, én is ugyanígy mindjárt megnézem, jó?
Nekem volt 349-es időeleményem.
Teljesen igazad van, tehát hogy bocsáss meg, teljesen igazad van, mindjárt mondom.
Szóval, de nagyon kellett a magyar csapatnak ez az időeredmény, hiszen azért
4-0-8-49-et úszott, és 4-0-9-0-0 az EB szintidő, és 4-0-9-48-at írtak, tehát hogy a számok ugyanazok, csak össze, tehát hogy na mindegy, meg lettek kavarodva.
Mindegy, szóval tényleg az Európa-bajnoki csapat szempontjából és a magyar csapatot, ha nézzük, kellett, mert egyelőre nem duskálunk az EB szintidős versenyzőkben.
Hát van egy Kós Hubertünk, egy Milák Kristófunk, most számoltam össze egy Német Nándorunk, egy Sárkány Zalánunk, egy Ugrai Pannánk és egy Pádár Nikolettünk.
A Fangli Henrietta nem úsztam?
Nem. Nem. Aztán ennyien vagyunk. Jakrövívi, bocsánat. Mert azon gondolkoztam, hogy a fiúknál van-e egy plusz, vagy nem. De hogy, és azt néztem, hogy a kettő női kettő gyors az első olyan szám, ahol két nő van. Illetve most már ugye a 400 gyorson is akkor, hogyha ott a Niki megúszta, mert 400 gyorson megúszta. Ja nem, ott nem úszta meg a Niki.
Négy vegyes, kettő pille, négy és kettő vegyes. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még van esély, de sajnos azért a szintidők és a Magyar Úszó Szövetség olyan időeredményeket állított össze, ami hát nem lesz egy nagy csapat, én azt gondolom most erre az EB-re. A nyílt vízi úszóink már teljesítették az EB kvalifikációt, tehát ott már tudjuk, hogy hány fővel lesznek, de erről majd a Jelenet Gábor szövetségi kapitánnyal fogunk
beszélni.
Bár ugye
ott még a 10 kilométeren a lányok harmadikja, mert ugye az, amit beszéltünk, a korosztályos versenyeken sokoló. Indulók.
Igen, nagy
meg ott VB is van.
Az majd szeptemberben.
Hát de... igen, csak az a kérdés, hogy közben megéri-e betenni egy felnőtt.
Ez egy jó kérdés. Szerintem
gondolom, ezt majd szakemberek eldöntik.
Én azt értem, amit mondtok, hogy Sós Csaba ugye úgy gondolkozik, hogy csak olyan versenyző menjen, aki döntő esélyes egy EB-n.
Viszont plusz néhány fiatal majd bizalmat kap, ezt mondta.
Ja, tehát úgy pont ez a kérdésem, hogyha az olimpiai ciklus közepén vagyunk, nem ez-e az a verseny, ahol lehetne lehetőséget adni és kísérletezni, és mert később, hogy közeledünk az olimpiára, már értem azt, hogy tényleg csak olyan versenyző menjen, aki meg tudja magát mutatni.
Ez is egy új ez is egy újítás, meg az is, hogy a tavalyi VB eredmény, mert ugye régen ez volt, hogy egy évig lehetett megúszni a kvalifikációs időt, vagy hát a meghatározott szinteket, és ugye egy VB-n általában, vagy egy EB-n csúcsformában vagy, tehát idézőjelben könnyebb. Értem azt a szakmai magyarázatot, hogy így volt olyan idősebb versenyző, aki év során annyira nem szaggatta az istrángot, mert hogy volt neki egy szintideje, tehát igazából évről évre élt, közben hol eltűnt, hol nem tűnt el, hol edzett, hol nem edzett.
Ezt hát most ez mindenkire... nem gyakori, nem? Ez egyedi eset? Vagy?
Hát nem, csak úgy gondolom, hogy tehát mit tudom, egy OB-t nem feltétlenül vett annyira komolyan, bár nyilván a klub miatt kellett komolyan vennie, és ezért hozták ezt a viszonylag szigorú szabályt, hogy eltörölték azt, hogy az VB eredmény számít. Ez azért nehéz, nem, Gege?
Hát nyilván, amit Szilvi is mondott, hogy ez korábban így volt, hogy bizony az EB csapattag, illetve az EB indulás adott lehetőséget nagyon sok versenyzőnek, hogy egy nemzetközi rangos eseményre kvalifikáljon. Ez most az idei évben nem valószínű, hogy meg fog történni. És ugye jövőre már világbajnokság van, ott már a World Aquatics állítja össze a világbajnoki szintidőket.
Lehet,
tehát ott
hogy
már...
nem lesznek ilyen erősek, mint ezek.
Lehetséges, de nyilván...
Nem
tényleg...
lesz könnyű nyilván.
Alapvetően én értem a szövetségi kapitánynak a döntését, hogy rákényszeríti az úszókat arra, és látva a világnak az alakulását, és azt a tendenciát, amit most tényleg láthatunk az úszásban, hogy már a délelőtti előfutamokat is komolyan kell, hogy vegyék ahhoz, hogy sikerüljenek ezek ezek a szintidők, hogy rákényszerítse a versenyzőket arra, hogy igenis az országos bajnokságra formába kell hozni, és ezzel is egy kicsit rangosabbá próbálják tenni az országos bajnokságokat, hiszen régebben, ahogy te is mondtad, Erika, nem voltunk mi sem rákényszerítve. Tehát én is úgy készültem, hogy főverseny nyáron, és akkor abból építkeztünk föl az egész jövő évre, mert megvolt a szintidő.
És ettől még egyébként tudtál pontot hozni a kluboddal, mert mivel mindenki ezt csinálta, ezért
másrészt meg ugye én azt gondolom, hogyha valaki készül és beleteszi a munkát, akkor az automatikusan hozza magával a jó eredményt. Uh-huh. Tehát én úgy érzem, hogyha valaki tényleg jól akar szerepelni, akkor évközben is kell hoznia neki a jó eredményeket, és ez általában, hogyha megnézzük a jó úszóinkat, ezek teljesülnek. Uh-huh. Tehát
És ha mondjuk Kossuthit megnézzük, ugye hétről hétre az egyetemi bajnokságban iszonyú feltétele, körülmények mellett, vetélytársak mellett bizonyít neki. Az EB az egy ilyen kötelező dolog, vagy ő nagyon jó szívvel jön és Magyarországot képviseli? Még hogyha talán toronymagas esélyesnek is tekinthető?
Abszolút, mondjuk ki, hogy Hubi szerintem...
Csak hogy ő hogyan gondolkozik?
Hát, ha bevállalja a kettő vegyest, ami rendszeresen gondolkozik, mert ugye akkor Marsannal csap össze.
Én nagyon bízom benne, mert...
És a Hubi szereti ezeket a kihívásokat, és ugye a bukéja a dolognak az, hogy Marsan még nem Európa bajnok, mert pont ebben a 8 évben könnyebb EB-k voltak, vagy ütötték a VB-ket, és akkor ő ugye nem indult.
Egyáltalán?
Nem, még nem Európa bajnok. És a Hubi az előző kettő EB-n nyerte a 200 vegyest, tehát hogy ő most a harmadikat nyerhetné, Marsan meg az elsőt. Én úgy ismerem Hubit, hogy ő nem ugrik el az ilyen kihívások elől.
Nem is szabad, másrészt meg, hogyha tényleg a jövő céljait nézzük, a 2028-as olimpián össze is csaphatnak akár kettő vegyesen.
Sosem azt mondja, hogy a kis piszok készül sutyomba a kettő vegyesre. Azért úszik száz mellett, mert most például száz mellett egyéni csúcsot úszott.
Bizony, és nyilván azért Leo Marchand is azért 2.09-es 200 mellett úszott, tehát hogy azért ő is komolyan veszi ezt a vegyes számot, de én azt gondolom, hogy Hubi esetében, hogyha behúzza a 100 hátat, a 200 hátat, és esetleg ne adj Isten, vagy adja Isten, ezüstérmes kettővegyesen, akkor sem leszünk elégedetlenek.
De ő sem szerintem.
Vízilabdában van ez, hogy a Kemény Fecsó bácsi mondta, hogy a riválisodat a saját fatornyos falujában legyőzni, annál szebb nincs. Tehát, hogyha párizsi EB-n esetleg Kossuthi legyőzné Marchandt, az mekkora...
Már ha belegondoltok, megnyert már mindent a Hubi. Oké, hogy csak rövid pályán, de világcsúcstartó is. Tehát, hogy igazából neki ilyeneket kell maga elé tűznie, nem? Meg a több számban nyerek egy versenyen, nyilván ez is.
És hát
de ez jó kihívás.
Ami a legeslegfontosabb ebbe, hogy ugye a sportnak tudjuk, hogy van egy lélektana. És hogyha hazai környezetben, ugye Párizsban kerül megrendezésre, hazai környezetben, a saját versenyszámában, esetleg most idén, a holt szezonban, idézőjelben mondom, sikerülne legyőzni a Leon Marchandot Kós Hubertnek 200 vegyesen, akkor egy olyan lélektani előnnyel várhatja majd ezt a következő másfél évet, ami a legfontosabb lesz az olimpiai felkészülés szempontjából, hogy én ebbe bízom, hogy nem beszélik meg Bobó Mennel, hogy leosszák és szétosszák egymás között a versenyszámokat. Hogy én nagyon bízom benne, hogy
igen, mert Bobó Menn ügyel arra, nem? Hogy ne eresse össze a két klasszis, de egy EB akkor más.
Szerintem nem ügyel.
Hát biztos, hogy benne van.
Hát elkerülik egymást mindig, nem?
Nagyon fontos, hogy meglegyen az edzésen is
hát
a jó hangulat.
Hát tavaly a kettő vegyesen a három Bowman tanítvány állt a dobogón.
Hol?
Szingapurba.
Jó, én most az olimpiára hát mondtam. De tehát az olimpián
nem,
volt az,
hogy... Shane Cassas volt, nem? Mert most a Foster az beteg lett, vagy megsérült. Hát olimpián értem, de azért egy VB is fontos, nem?
VB is fontos, de ugye az olimpián azért nem tudta Hubi idén bevállalni, vagy hát két éve bevállalni, mert ugye ütközött a 200
háttal. Az a baj, hogy most is azt hiszem a 100 hete azért beszélte, hogy nem tudja, hogy a kettő vegyest vállalja. Egyébként Szívi, még mindjárt el kell köszönünk, tudom, de a kérdésedre én picit csak azért nem értem ezeket az erős szinteket. Értem, hogy ez a tendencia, de egy EB-n ugye országonként egy számban ráadásul négy ember indulhatna a VB-vel ellentétben, ahol csak kettő. Én nem azt mondtam, hogy most akkor 60 úszónak, akik nincs is annyi ilyen szintű. Csak hogy azt szoktuk meg az elmúlt 15 évben, hogy egy EB csapat az mindig masszívabb volt, nem? Tehát, hogy több főből állt.
Igen, most... én is ezt kérdezem, hogyha az a cél, hogy mondjuk a fiatalok szokják a versenykörülményeket, akkor az olimpiai ciklus közepén egy EB-nél jobb lehetőség.
És ráadásul azért Párizs, tudom, hogy Európa bajnokság, tehát relatíve semmi nincs messze, de most Párizs, értem, hogy még ha csak egy-egy előfutamot úszik egy fiatal, mert azért nem biztos, hogy középdöntőbe jutásra is van bárkinek
esélye. De nincs benne az, amit mondtunk a műsor elején, hogy elutazó Dél-Koreába, egy hogy, meccset levívsz, és
hogy
jössz
haza. Lehetne esetleg próbálgatni, de aztán majd nem tudom, milyen döntés születik, mert ugye így még váltunk se nagyon lehet, tehát hogy mármint, hogy a meglévő emberekből, mert...
De addig még van idő, és ahogy említetted, Sós Csaba szövetségi kapitány is úgy fogalmazott, hogy lehet, hogy bővül még ez a csapat, úgyhogy meglátjuk. Így van, ahogy mondtátok, hírek után folytatjuk a mai sportreggelt.
Ez a sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, Füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá!
A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában. Szlovákia támogatja Ukrajna EU csatlakozását. Marad a napos, meleg idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Az Éllovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt. A labdarúgó NB1 egy utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben, így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől a derbin. A rangadó 16 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nyíregyháza 1-1-es döntetlent játszott az MTK otthonában. Szintén a Fizligában megszakította 5 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a sereghajtó Kazinc Barcika, miután 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Győr-Debrecen döntő lesz a női kézilabda Magyar Kupában, miután Tatabányán az első elődöntőben a győriek 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A másik ágon DVSC Moson-Magyaróvár 28-23. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináléjába, ahol ma az olasz Bologna lesz majd az ellenfele. Szívós Márton együttese az aténi elődöntőben 16-12-re verte a görög Apollon Smirniszt. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A negyedik helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd. A versenyrajtját viharveszély miatt 3 órával előre hozták, így a mezőny magyar idő szerint várhatóan 19 órakor rajtol majd.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodás nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Levélben értesítette a kongresszust az Irán elleni harcok beszüntetéséről az amerikai elnök. Donald Trump pénteki bejelentését azután tette, hogy lejárt a katonai műveletekre törvényben meghatározott 60 napos időszak, amely után további akciókhoz már kongresszusi jóváhagyás szükséges. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Teherán továbbra is veszélyt jelent, és éberen kell őrizni a békét. Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntető vámot vet ki minden Európából érkező személy és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. Egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A salvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben, 20 éves korában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba. A katolikus egyházfő korábban bírálta Donald Trumpot a bevándorlókhoz való hozzáállása miatt, és arra szólította fel, hogy bánjon velük emberségesen.
Közlekedés.
Félpályás lezárásra kell számítani Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út és a Felső Csatári út között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nyári zápor, most autunk, az inged rajtam, most hova futunk, és lágyom átölel, hogy csak te meg én. Fekszem a földön, a pohár félig
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Induljon sportosan a reggel! Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
7 óra 39 perc a pontos idő, folytatjuk a sportreggelt. Erika, mit szólsz ahhoz, hogy fölveszed a fülest? És Forma 1-ről beszélünk, úgyhogy Gege percei következnek.
Nem
láttam, de amikor megláttam a szalag címet, hogy a McLaren 2 sikert aratott, és rá ennyit kattintottam, úgy kezdődött a lead, hogy Lando Norris vezet, és mondom, ezt Gegével meg kell beszélnem.
Na de kezdjük a lényeggel, ugye, ami a legfontosabb, hogy magyar idő, hát azért csak információ gyanánt, ugye a hallgatók szerintem a többség tudja, bár aki elaludt az időmérő, illetve igen, az időmérő után este 10 órától rendezik. Szóval azután derült ki, hogy az eredetileg magyar idő szerint 22 órákor kezdődött futam. Jó, igen.
Jó lesz.
Három
nem
órával.
Nem tudsz egy kicsit gyorsabban beszélni, nem lassan?
Már is. Szóval, Gege, ugye, vihar várható Miami-ban, az a lényeg.
Így van, és 19 órára előre hozták a futam rajtot, úgyhogy este 7 órakor magyar idő szerint kerül megrendezésre.
Akkor azt még te is látod?
Hát amúgy is néztem volna.
Úgyhogy aki esetleg hallotta az adást, bocsánat a csapongásért, de ezért beszéltem neked a villámról a úszóverseny kapcsán, mert ez már felvetődött, hogy te mondtad, ugye, hogy egy villám után...
Így van, tehát ugye amikor már a nyáron a klub VB-n, a labdarúgó klub VB-n láthattuk ezt, nagyon szigorú szabályok vannak az Egyesült Államokban, mert villám vagy vihar esetén szabadtéri rendezvény, tehát koncert, sportesemény, az nem kerülhet megrendezésre. És állítólag van egy olyan szabály, hogy az első villámcsapás utáni fél órában nem is kezdheted el.
Utolsó. Utolsó villám. Tehát, hogy saját példa volt, mi is Miami-ban Fort Lauderdale-ben...
Elsőt olvastam.
Lehet, hogy első. Hogy Fort Lauderdale-ben készültünk, és ott is semmi eső, csak gomoly felhők voltak, és nekik van ilyen villámérzékelő berendezésük, és az látja, hogy volt villám. És képzeljétek, hogy kirángattak minket a vízből, és azt mondták, hogy jó, innentől kezdve az utolsó villám, amikor megtörténik, és a rendszer nem jelez, onnantól kezdve fél óra, és 27 perc, 27. percnél mondtuk, hogy hát most már lejárt, most már menni. Uh-huh. Nem, még uh-huh. 3 perc. Uh-huh. Tehát nagyon szigorúan veszik, nyilván sajnos azért Magyarországon is volt úszodába, ahol villámlott, és benn maradtak az emberek, és hát sajnos bele is csapott, nyilván olyan ritka, mint a fehér holló, de megtörténhet.
Hát de sajnos megtörténhet.
De most ezt el tudjátok képzelni? Mondjuk a világbajnokság nyári közvetítésekor hajnali 4 órakor megy egy meccs, mondjuk az M4 Sport ugye közvetíti, és mondjuk villámlás miatt félbeszakad a meccs, és be kell tartani ezt a kötelező félreállt. Addig mi lesz?
Hát de te mondtad, hogy a klub VB-n is volt ilyen.
Igen.
Hát sőt, ott
igen.
Majdnem 2-3 órás csúszás volt.
Na de
volt.
Ott csak hadd szolidarítsunk a televíziósokat, tehát a klub VB-n ott még magyar idő szerint egész normális időpont volt.
Ja, hogy arra
tehát,
gondolsz,
hogy hajnalban most gondolod, egy jó kis zöldfoki szigetek, nem tudom én milyen meccs, az pont ilyen hajnali.
Valami konzervanyaggal be kell készülni. Mert
hát
ez
de
attól
még ott kell lenni.
Ez így van, de ez tényleg veszélyes amúgy. Tehát ha belegondolsz, tényleg veszélyes. Értem, hogy az a három, szóval, hogy értek mindent, meg hogyha nem történik semmi, akkor utólag mondhatod, hogy miért kell ennyit várni, de tényleg veszélyes, nem?
Nagyon. Én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt. Nyilván beszéltünk arról, hogy abban az esetben mi van, aki pont a repülő érkezése, meg a repülőjárata úgy érkezik meg, hogy pont ki volt centízve, hogy akkor ő este 22, mármint hogy akkor az ő idő zónájuk szerint megérkezik a helyszíre egy órával előtte, és akkor szépen elfoglalja a helyét, és akkor meg tudja nézni. Ebben az esetben mi van? És egyébként kézzétek el, hogy néztem egy statisztikát, hogy a Forma 1 2026-os közvetítésének 46%-kal bezuhant a nézettsége. Olyan 2026-ban az első 3 futamot követően.
A szabályváltozások
de ez
miatt?
Igen, pont ezt akart.
Valószínű, hogy nyilván...
Tehát nem jött be.
Nem jött be, viszont Olaszországban meg majdnem 50%-kal nőtt, tehát hogy nyilván Kimi Antonelli vezeti a világbajnoki állást jelenleg. Tehát, hogy valahol népszerűsödött, viszont a világ szinten meg óriási zuhant.
De azt gondolom, hogy tényleg ott is inkább csak személy specifikusan népszerűsödött.
De hogyha magamból indulok ki, akkor én az első idei nagydíjat nagyon vártam, hogy hú, milyenek lesznek.
Hát beszéltünk is róla jó
és
sokat.
És akkor az első futam után valóban én is úgy voltam, ja hát ez, igen. Hát ez.
De képzeljétek, hogy én aztán nagyon nagy Forma 1 rajongó vagyok, és most például a tegnapi nap folyamán a sprintfutam, hát épp szusszantam egy kicsit, így azért erős volt az utóbbi napok, és hallom, hogy már megy a Forma, és mondtam, hú, ja, tényleg, most sprintfutam. Tehát, hogy már bennem sem annyira, lázba. Tehát nyilván megnézne, meg bekapcsol, meg ott voltam, meg követtem, meg hallgatom az M4 sporton, mert nagyon jól közvetítenek a Gáborék, és hihetetlen érdekességet mondanak, de hogy már nem az van, mint régen, most jelenleg. És nem tudom, hogy ez hová fog kicsapódni, meg mi lesz ennek a hozadéka, de már az FIA is gondolkozik, és rengeteg új szabálymódosítás próbál beiktatni, hogy egy picit ez nézhetőbb legyen.
De ki lehet jönni abból az utcából, amiben benavigálták magukat, szerinted?
Hát hosszú igen. Út vár el rájuk, és szerintem sok szabálymódosítás kell ahhoz, hogy ez olyan legyen, mint régen. Tudom, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a középutat, hogy a környezet hatékonyság, a környezetvédelem, és ugyanakkor nyilván a motorsport, mert már nem tehetnek bele V8-as, csak benzinmotoros hajtású autókat, viszont az lenne az igazi, és az, amiért megszerette mindenki a Forma 1-et, hogy a hangjuk miatt, nem az, hogy már lassan ez a Forma E-be való át navigálás, hogy most már fele benzinmotor.
Hát meg az,
fele.
Hogy az nyert, aki a leggyorsabb volt. Tehát ez így most van. Már eltűnt. Most már, most a lényegét már, vették így, el az tehát, egésznek.
Konkrétan eltűnt az a kulcsfontosságú szerep, hogy pilóták. Tehát a pilóta faktor jelenleg
lecsökken.
Aha. Tehát itt most már egy úgynevezett akkumulátor játékról
szól. Visszanyerési verseny van,
és
nem
tudod, hogy most az előzés az mennyire volt reális, hogy kinek éppen üres az akkumulátor, a kinek a másik versenyzőnek meg teli van, a következő körben meg azt látjuk, hogy 3 másodperccel jobb, mint a másik.
Ugye az sokszor elhangzik, hogy itt most már nem előzések vannak, hanem kikerülések, igen. Aki éppen az akkumulátorral úgy játszik, hogy megelőzi a másikat.
De ezt nem lehetett tudni.
Hát tudod, szokták mondani, hogy a puding próbálja az evés.
Azt értem, csak hogy tehát itt ezt okos emberek fejlesztik ki, ezt az akkumulátor töltés-visszatöltés.
Sokkal okosabb emberek vannak a csapatoknál, akik kijátszanak úgynevezett kiskapukat, megtalálnak olyan módszereket, amikre nem is gondoltak volna szabálymódosítók, és emiatt olyan új szituációkat generálnak, amik tényleg...
Na de Gege, amit Erika felvet. Az FIA leült, változtassunk a szabályokon. Miért nem kérték ki a csapatok véleményét? Mert valószínűleg ők azt mondták volna, vagy a pilótákért.
Az egyéni érdekek miatt. Tehát, hogy ezt mindenki a saját egyéni érdekét és a csapat érdekét szolgálta volna, és tudja minden csapat, hogy ő miben erős, melyik részében erős, és mindenki feljelentkezett volna, hogy szerintem inkább ezt úgy módosítsuk. A másik csapat meg azt mondja, hogy nem, inkább úgy módosítsuk.
Tehát, de ez az energia visszanyerési projekt, lehet, ez senkinek nem tetszik,
ezt akartam
nem?
mondani, hogy nem lehet, hogy itt minden csapat istáló képviselő feltette volna a kezét, hogy ez nem jó.
Lehetséges, mert 2014-ben a nagy szabálymódosításnál, a hibrid éra kezdeténél is ugyanezek a negatív visszhangok voltak, ami utána egy 8 év hibrid éra kezdődött, és igaziból ott volt az a pont, amikor már nem csak benzinmotoros hajtás volt a Forma 1-ben, hanem már betették az úgynevezett visszatöltős pici akkumulátorral kezdődött, és hát most eljutottunk odáig, hogy 50-50 százalékban van benzinmotor és akkumulátor, és valóban nagyon sok, szinte az összes pilóta azt mondta, hogy ez nem tesz jót a Forma 1-nek, ez nem egy jó irány, ezen változtatni kell. Nem tudom, hogy a háttérben a Liberty jogánál és az FIA-nak a részéről honnan fúj a szél, hogy nekik van-e, meg van kötve a kezük, hogy nekik ezt kell csinálni, vagy ez az ő saját döntésük. Minden esetre az biztos, hogy amere most tart a Forma 1, az nem semmiképpen sem egy emberközpontú és egy nézhetőség központú valami.
Hát meg ahogy fogalmaztál, bocsánat, hogy belekormányozták magukat valamibe, tehát innen visszajönni már egy ilyen presztízsveszteség, nem?
Vagy? De gondolom, mivel ez egy nagy üzleti vállalkozás, nézettségi meg népszerűségi adatokat ők is néznek.
Csak tehát az számít. csak a, ugye van
de
egy
akkor
olyan...
kénytelenek magukat visszakormányozni, nem? Hogyha ez így lefelé ívelő
tendenci. Ha ez a nézettségcsökkenés, amit mondtál, azért igen, te szemmel igen. látható vagy.
Ugye van az a nagyon-nagyon jó mondás, ami Forma 1-ben van, hogy a cash is king, és ez nagyon-nagyon befolyásolja, és az egész Forma 1-et valamilyen irányba elmozgatja, és mivel hát mindenkinek csak a pénz a lényeg, ezt
hát
mondjuk
nyilván,
ki.
Úgy, hogy itt...
Előbb-utóbb fognak, és már most elkezdődött, tehát tényleg most már az energiaviszonyelő és kilovattra bontva nem akarok számokkal dobálozni, tehát 100 kilovatt órával nagyobb lesz
erre
az az
számokat, igen.
Tehát, hogy próbálnak ők is meg most már visszafulladás gátló is benne van, rásegít az akkumulátor, tehát próbálnak egy kicsit kiegyenlíteni azokat az erőviszonyokat, amik csapatok között vannak, de hát ha nem tudom, hogyha a sprint futamot láttátok, hát nem hozott olyan izgalmakat, amikre hát korábban az FIA is számolt, hogy itt aztán előzés hátán lesz. Ez valóban megtörténik, csak milyen áron.
Mondjuk a tegnapi időmérő az kifejezetten izgalmas volt. 5 hét eltelt. Ugye ez jó idő volt arra, hogy a csapatok próbálgassanak, fejleszgessenek dolgokat. Az FIA is változtatott néhány dolgot, ha nem is megyünk bele mindegyikbe, mert ahogy elolvastam, én a felét nem értettem, de a lényeg, hogy az a dominancia, amit a Mercedes mutatott az első 3 futamon, az most minthogyha egy picit eltűnt volna, nem? Tehát
mondhatjuk,
hogy amennyire konkrétan lehet jó irányba megyünk? Vagy mennek?
Igen, egyfelől ez egy jó dolog, hiszen ez az 5 hetes kényszerszünet rákényszerítette a versenyzőket, illetve a csapatokat, hogy fejlesztenek, és ez nagyon sok csapatnál ez nagy jó irányba fordul, például a McLarennél és a Red Bullnál, hiszen láthatjuk, hogy Max Verstappen hát nem is újra önmagát mutatta, de azért egy második helyet szerzett most a tenapi időmérő edzésen, és hát ha már Ferrari, ugye nekik a híres Macarena szárnyát lemásolva, egy kicsit átalakítva a Red Bull is egy olyan nyitott hátsó szárnyat alkalmaz, ami még jobban vezeti a levegőt, vagy elvezeti a levegőt, úgyhogy ők ezt még jobban továbbfejlesztették. A McLarennél viszont tényleg az látszódik, hogy nekik is az 5 hetes időszak, pihenő időszak, ez fejlesztés szempontjából jól alakult, és hogyha ezt a mai verseny után egy 3 hetes időszak jön megint pihenő szempontjából, tehát május 24-én
ez
folytatódik.
Eleve itt lett volna?
Ez eleve így lett volna. Aha. Tehát most az elmúlt 8 hétből mindösszesen csak 2 verseny hétvégén.
De furcsa nekik biztos, nem?
Hát meg nekünk is.
De én tényleg nem látok rajtad akkora lelkesedést, mint mondjuk egy éve ilyenkor.
Átalakult. Látva tényleg az, hogy a kedvenc pilótáim sem annyira jól mozsikálnak, meg tényleg ez, hogy nem tudom követni, egyszerűen hiába a 4. verseny hétvége van, és egyszerűen nem tudom, hogy most ez az előzés, ez tényleg úgy történt-e, ez most a pilótának az eredménye, vagy pedig a csapatnak.
De nyugtass meg, legalább a pilóta, amelyik előz, vagy aki előz, az tudja.
Hát nyilván ő is csak abból gazdálkodik, amiből
de azt tudja, hogy ezt most én csináltam, vagy most ezt a
azt rendszer... tudja, hogy szerintem, hogy megelőztem a riválist, de nem tudhatja, hogy a következő körben nem előzze vissza.
Persze.
Tehát, hogy
nyilván azt tudja, meg látja azt, hogy az ő akkumulátor épp milyen hány százalékon áll, és hogy ő most akkor hogyan tud előzni, viszont azt nem tudja, hogy az előtte lévő pilóta éppen hogyan taktikázik.
Úristen.
Nagyon összetett, roppant bonyolult rendszer, és én úgy érzem, hogy az FIA egy kicsit saját lábon lőtte magát.
Ez, amit szoktak mondani, tudod, hogy változtatunk, és akkor átesünk a ló túloldalára.
Igen,
tehát,
igen,
hogy,
igen.
Hogy amikor majd vissza kell ülni a lóra, hogy hát ha megtalálják, mert annyi...
Olvasni
lenne.
Olyat, hogy ehhez csak az idősebb pilóták nem tudnak hozzászokni. Azok az fiatal pilóták, akiknek ez az első idényük, azoknak ez a természetes, és nagyon tetszik nekik. Tehát, hogy te is látsz ilyen különbséget, hogy kicsit megnő a
szakadék?
Igen.
Van benne, ez is benne van, de mivel abból a másik részét meg, ha megnézzük, hogy egy tapasztalt idősebb pilóta sokkal jobban tudja az autónak a mozgását, meg az egészbe belelendülni. Én úgy érzem, hogy mivel a tapasztalat az előny a csapat szempontjából. De azt láthatjuk, hogy se Fernando Alonso, se Lewis Hamilton, ugye a két idősebb pilótánk, vagy akár Sergio Perez és Valtteri Bottas, nyilván náluk a csapat nulláról indul, de hogy nem igazán találják uh-huh. meg azt a közös nevezőt az autóval és a csapattal összhangban, míg a másik oldalról Lando Norris, Kimi Antonelli, vagy az újoncok, meg tényleg egyszerűen sziporkáznak ebben az új fajta rendszerben. Én azt gondolom, hogy minden kezdett nehéz, ez a Forma 1-nél is abszolút látszódik, és reméljük, hogy egy kisebb-nagyobb szabálymódosításokkal elérjük azt a pontot, amikor visszatér a Forma 1 önmagához, és újra szerethetővé válik, mert tényleg nekünk is, nézőknek, szurkolóknak az a fontos, hogy úgy tudjunk leülni, és megnézni a Forma 1-et, és olyan nagy ikonokat találnunk, meg példaképeket, amik korábban voltak.
Gegét beajánljuk Tóth Anitának. Esküszöm, úgy promózod a sportágat, hogy te kell lesz ahhoz, a te arcod szerintem
bevonzol. Igen, még annyit tegyünk hozzá, hogy és Gyurta Gege is mosolyogva menjen a tévé felé, és ne azt mondja, hogy már biztos. Megint kezdődik.
De egyébként kíváncsi leszek a futamra, ugye az időmérő szerintem szuper izgalmas volt, ráadásul 4 különböző csapat versenyzője végzett az első 4 helyen, Antonelli, Max Verstappen, Charles Leclerc és Lando Norris az első 4 sorrendje. Te mire számítasz? Azt mondják, nem is figyeltem annyira, hogy Antonellinél az, hogy pole pozíció, az nem sokat jelent, mert mindig elrontja.
Ez sajnos statisztika.
Ez a Norris-nál volt.
Igen. Ugye Kimi Antonelli vezeti a világbajnoki pontállást jelenleg 7 ponttal, uh-huh. úgyhogy nyilván most még nem érzi ezt ennek a súlyát, de hogyha így folytatja, és nyilván ez egy picit befolyásolja George Russellnek is a teljesítményét, én úgy érzem, hogy még azért a Mercedesnek megvan az a pici előnye, ami a verseny kezdete szezon előtt volt, viszont nem lennék a helyében, amikor egy Max Verstappen van mögöttem, akiről köztudott, hogy oda is beteszi, ahova nem feltétlenül mindenki.
Mit? Az autót. A lábát.
És kiteszi a könyökét is. Mm. Úgyhogy ezt láthattuk tegnap is Lewis Hamilton ellen. A 2021-es régi nagy csatározásukat láthattam, vagy idézte fel.
Meglátjuk. És ugye a tavalyi idényben mindig a McLarenen belüli pilóta rivalizálásról beszéltünk Piastri és Norris kapcsán, idén pedig ez az Antonelli-Russell rivalizálás lesz szerintem fókuszban, és azért George Russell-t sem irigylem, mert azért elmondtuk sokszor, hogy miután elment Hamilton végre, ő lett az első számú versenyző, erre most itt van Antonelli, aki hát az oroszlán körmeit már nem is csak próbálgatja, hanem bizony hanem berúgta az ajtót, így van, beteszi. Ahova kell, 7 óra 57 perc van, úgyhogy Ricsire nézünk, születésnapos hangmérnökünkre, nemzeti sporti edzet, nemzeti sportkrónika, és utána folytatódik a sportreggel.
Ez a sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Lassan evezem, hogy kélek ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl, a szemem leragad. Jobbal ide húz, ballal odatol. Színre szín, számra szám. Homokba markolos, tudja jó. Ki nem ébred fel, a sajnos lemarad. Egyszer fenn, s egyszer lent, repül a köld, egy kikapok. Egyszer kint, s egyszer bent, de csak várj, amit föladom. Egyszer fenn, s egyszer lent, repül a köld, egy kikapok. Egyszer kint, s egyszer bent, de csak várj, amit föladom. Távolban tart még a visszaút.
szépen, se cellen, repülök ődei kikapom, egyszer kint, se cellben, de csak várjon, föladom, egyszer fenn, se cellen, repülök ődei kikapom, egyszer kint, se cellben, de csak várjon, föladom, egyszer fenn, se cellen, repülök ődei kikapom, egyszer kint, s egyszer bent, de csak várj, amit föladom, egyszer fenn, s egyszer lent. Repül a kőbe, kikapom, egyszer kint, s egyszer bent, de csak várj, amit föladom, egyszer lent.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Tanulmányokra várva Malonyai Péter jegyzete. A hagyományokra illik figyelni. Esetünkben arra, hogy a Győr a 80-as években bajnoki címei előtt hazai pályán igyekezett fölényes kiütéses győzelmekkel szolgálni. Többnyire sikerrel. Igen, ez a legendás verebes korszak, amikor például 1983-ban zárásként az újpesti Dózsát ütötték ki 6-1-re. A balszélső Hajszán Gyula volt a főszereplő, Mester Hármas, meg Győri László játékvezető, aki amennyire tudta, védte az Újpestet. A győriek nem kaphattak 11-est, a lilák igen, ajándékba. Ebből szépített Kardos József, aki elárulta, szégyelte magát, hogy így lett gólszerző. De ez a fényes múlt, a jelen más. Még akkor is, ha szombaton az első helyről várta az Eto'o a már kieső DVTK elleni meccset. A mostani divat szerint a futballisták óvatosabbak voltak, szakmailag ezt úgy fogalmazzák a modernek, hogy a játékosok keresték a passz lehetőségét, azt figyelték, hogy hol lehet megbontani a védelmet, remélem szakszerű voltam. Persze így is a győriek jártak az élen mindenben. Állandóan övék volt a labda, nem csak leltárilag, nyugodtan játszadoztak, tudták, érezték, hitték, hogy ők a jobbak. Minden esetre Sön Szabolcs fejes gólját, tempó, helyezés, a régiek is megirigyelték volna. Aztán egy felperdülő után a szünetben 2-0, Nadir Bembouali, épp úgy, mint annak idején a Dózsa ellen. Szünet után gyorsan eldőlt minden, hamar bizonyossá vált, hogy a diósgyőriek nem bírják a gyűrődést, esélyük sincs arra, hogy akár csak megszorítsák a bajnok esélyest. Ezt persze nem is várta tőlük senki, ám ha valaki a bajnokság tavaly nyári rajtja előtt azt jósolja, hogy a DVTK ezer sebből vérzik majd májusra, a háttér és a játékos állomány, meg a Duma alapján csak rá legyintenek. Igaz, a Győrről sem hitte senki, hogy az első osztályba visszajutása után 2 évvel a bajnoki címre hajt majd. Mindkét eset tanulmányba illő, mitagadás, én szívesen olvasnék róluk, inkább, mint arról, hogy mindig a következő meccs a fontos. Az is elemzést érdemel, hogy ellentétben a felidézett 1983-as Győr meccsel az aranyremény most nem szült teltházat. Félház, teljes bajnoki esély, azért ez sem kevés.
Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.
Nemzeti Sport Krónika.
Újabb fontos lépést tett a bajnoki cím felé a Győr a labdarúgó NB1-ben. Győr-Debrecen döntőt rendeznek a női kézilabda Magyar Kupában. Antonelli indulhat az első helyről Miami-ban. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Élovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben, így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől. Bánáti Kevin, a győriek középpályása, Marosi Ervinnek nyilatkozott a tegnapi magabiztos győzelem után.
Az elején jól állt a sarat a Diós Győr, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, több szempontból is, de sikerült behoznunk a 3 pontot, úgyhogy ez volt a célunk, ez a legfontosabb.
Addig volt egyfajta görcs és egyfajta nyomás rajtatok, amíg 0-0 állt az eredményjelzőn?
Úgy gondolom, hogy minimálisan talán látszódott, igen, ez, hogy kicsit talán görcsösebb volt a csapat, ahogy említetted. Örülök, hogy az első gól meghozta a lazaságot, és tudtuk még rárugni 3-at, úgyhogy nagyon fontos volt az a 3 pont.
Mentálisan nehéz ezeket a napokat elviselni, vagy feldobott állapotban vártátok ezt a mérkőzést, várjátok az utolsó fordulót, mert nyilvánvalóan egy sporttörténelmitet előtt állhattok.
Én úgy gondolom, hogy inkább a csapatra ez egy ilyen édes nyomásként hat, és feldobottan várjuk az utolsó meccset és az utolsó 2 hetet is, úgyhogy nyilván szeretnénk nyerni Kisvárdán is, és akkor elértük a célunkat.
Szintén a labdarúgó NB1-ben megszakította 5 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a sereghajtó Kazinc Barcika, miután 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. A Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK vendégeként. A Nyírségek így maradtak a tabellán a 9., míg a fővárosiak a 10. helyen. Az MTK a tegnapi találkozón búcsúztatta el az idény végén visszavonuló klublegendát, Németh Krisztiánt, a 37 éves támadót, Demjén Balázs szólaltatta meg.
Igazából azt beszéltük a meccs előtt, hogy tegyük bele a kis szenvedélyt, aminek tényleg nincsen foci, és akkor bármi lesz az eredmény, a szurkolók ott lesznek, és meg fogom minket tapsolni a végén. Szerintem ezt látták a mai nézők, voltak helyzetek itt is, ott is, úgyhogy végül is összességében egy fair 1-1 lett.
2005. novemberében a Győr ellen, a nevelő egyesületed ellen léptél először pályára az NB1-ben MTK Mezben Cvitkovics Péter cseréjeként, most pedig Jakub Plüsek váltott téged, azt hiszem ez is egy mindennél árulkodóbb karrierív, de ne felejtsük el, hogy gólpaszt adtál az utolsó meccseden Német Hunornak, de beállt ezen a találkozón Vasiljevics Andrej is, előtted az utódaid?
Így van, hát az MTK-ról tudjuk, hogy nagyon tehetséges gyerekek vannak, örülök, hogy meg tudják magukat mutatni hétről hétre, ezért érdemes kijönni a meccseinkre, mert tényleg nem tudhatod, hogy éppen hova jutnak ezek a srácok. Így van, ez egy hosszú út volt. Szerencsére Győrből indulva, azért mégis van egy kötődésem oda, de végülis 14 éves korom óta itt vagyok az MTK-nál, úgyhogy ez egy szép lezárás volt a pályafutásomnak, hogy itt tudtam befejezni.
Ma 2 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 13:30-tól a Paksa Debrecent fogadja, az utolsó előtti forduló pedig az Újpest-Ferencváros rangadóval zárul majd. Amennyiben az FTC kikap a derbin, akkor a Győr tehát már ma bajnok lehet. A szlovák labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásának 8. fordulójában Szlován Bratislava Dunaszerdahely 1-0, a szlován ezzel behozhatatlan előnyetet szert a tabella élén a Dunaszerdahellyel szemben, és bent maradt a Csíkszereda a román első osztályú bajnokságban, miután tegnap 2 riválisa is döntetlent játszott.
Nemzeti Sport Krónika.
Győr-Debrecen döntőt rendeznek ma a női kézilabda Magyar Kupában. Az Eto a Ferencváros ellen nyert 32-28-ra az előrehozott finálénak is beillő elődöntőben, míg a másik ágon Debrecen-Moson-Magyaróvár 28-23. A győriek sikeréből Szemerei Zsófi 9 védéssel vette ki a részét. Az Eto kapusát Szabó Szilvia szólaltatta meg.
Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntötte. Mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél és 100%-ot nyújts.
Igazából a fél időben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam. Tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet is, hogy bíznak bennem. Onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípsz a másik fél idő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
Mindig az a kérdés, hogy a BL sorozat menetelés mennyit vesz ki belőletek, de ezt a mai Győrt látva fizikálisan, mentálisan, fegyelmezettségben abszolút a toppon vagytok.
Igen, szerintem a perék nagyon jól érzik azt, hogy mikor kell egy kicsit rárakni, mikor kell egy kicsit több pihenőidőt adni. Ezt a héten is nagyon jól érezték, és nagyon jól menedzselték.
A női kézilabda Magyar Kupában a Győr-Debrecen döntőt 18 óra 30 perccel a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Egy győzelemre került a bajnoki címtől az NK Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután 66-60-ra legyőzte a DVTK-t idegenben a döntő második meccsén. A három győzelemig tartó párharc állásai 2-0 a pécsiek javára. Török Ágnes 19 ponttal járult hozzá a baranyaiak sikeréhez, majd a találkozót követően Korsós Kristófnak összegzett.
Én úgy gondolom, hogy az első meccsen sikerült ráérezni, hogy hogyan kell a DVTK ellen játszani, és igyekeztük átmenteni az első meccsről azt az agresszivitást és azt az intenzív játékot, ami az első meccsen is segített nekünk a győzelemre. Ez is egy nagyon nehéz meccs volt, tehát nüanszokon múlott megint minden. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy mi voltunk egy kicsit erősebbek fejben, és tényleg az utolsó percekben is koncentrálni tudtunk, és nem adtuk fel még, amikor egális volt itt pár perccel a vége előtt. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy siker, de még mindig csak egy lépésre vagyunk közelebb a bajnoki címhez.
Az agresszív védekezés mellett ezúttal jött egy jobb dobóforma, főleg távolról. Ez talán annak is betudható, hogy most nyugodtabb volt a csapat, mint sokan az első döntő meccsük előtt voltak a hétközben.
Abszolút, igen, itt nagyon sokan átestek a tűzkerességen az első meccsen, ott érződött egy kicsi görcsösség. Ezt szerintem most teljesen le tudtunk dobni, ami különösen nagy szó itt a DVTK arénában, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a kis csikó csapatra. Elképesztő élmény velük játszani, úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadik meccs is ilyen jó lesz.
A férfi kosárlabda NB1-ben a címédő Szolnok és a Falkó is hazai győzelemmel kezdte az elődöntőt. Szolnok Paks 88-74 és Falkó Kaposvár 97-79. Bognár Kristóf a szombathelyiek játékosa, 12 pontig jutott a Kaposvár ellen az elődöntő első meccsén. Most őt hallják, Szekeres Péter a riporter.
Azt kaptuk igazából, amire számítottunk. Ez egy nagyon fizikális, futós csapat ez a Kaposvár. Folyamatosan benne van egy-két extra tripla, nem lehet nyugodt egyáltalán az ember, hogyha kialakít egy kisebb előnyt. És tényleg ez volt, hogy elmentünk 8-10 pontra, visszajöttek. Örülök, hogy a végére azért tudtunk egy nagyobb különbséget kialakítani, és azzal tudtunk jól sávmárkodni a legvégéig. Nagyon fontos volt, hogy a hazai pálya előnyét ugye megtartsuk, meg legyen az első mérkőzés.
Nemzeti Sport Krónika.
A folytatásban vízilabda. A Honvéd a konferencia kupa döntőjébe, míg a Ferencváros a férfi OB1 fináliába jutott be. A Honvéd a harmadik számú kupasorozat elődöntőjében a görög Apollon Szmirnisz ellen nyert. 16-12-re és készület a Bologna elleni mai fináléra. A magyar bajnokságban a címvédő Ferencváros pedig 23-13-ra legyőzte a Szolnokot hazai medencében. Az alapszakaszból további eredményeknek köszönhetően így már döntős és a BVSC Honvéd párharc győztesével csap majd össze a bajnoki címért. Megvan az első győzelme a magyar női vízilabda válogatottnak a rotterdami világkupa selejtezőn. A nemzeti együttes 16-12-re nyert Japán ellen a második fordulóban. Cseh Sándor szövetségi kapitány így látta a mérkőzést.
Ez egy ilyen nap volt, kihagytunk egy csomó ötőzítszereket, viszont ugyanakkor meg a felétől ez látszott, hogy ez már egy ilyen meccs lesz, és se kell kezdeni játszani, és ez nekem is sokkal több információt adott, sokkal több játékosról tudtam meg tulajdonságokat, úgyhogy nekem ez például így nagyon jól jött, és nagyon jó érzés volt egyébként a második fél időt végigállni. De amellett nyilván nem lehet elmenni szó nélkül, hogy nem azt mondom, hogy most jelen pillanatban itt tartunk, mert a görögök ellen a kinti felkészülési meccsen is nagyon küzdöttünk, de kikaptunk egy góllal. Tegnap is nagyon küzdöttünk, harmadik negyed közepéig szoros volt a meccs. Jó, nyilván felülről az egy csapatot, amikor három negyed alatt egy darab kiállítást kap, de ezen meg majd dolgozni kell. És hát ma is látszódott. Tehát azért látszik, hogy mi most nem vagyunk azon a szinten, mint egy top csapat.
A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében, a két hét múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok tegnapi mérkőzésén. Majoros Gergely szövetségi kapitányt a találkozót követően Virágyi Zsolt hívta fel telefonon.
Én nem szeretek amögé bújni, hogy ilyenkor az eredmény nem fontos, természetesen fontos, mert az azt jelenti, hogy mi valamit nem jól kezelünk ebben az egészben, hogyha az eredmény nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük az első harmadunk, az talán az itt játszott hatból a legjobb volt, és uralni tudtuk a mezőnyt egy nyilván nagyon erős válogatott ellen, ami egy jó kiinduló pont. Viszont utána megjött egy szélsőségesen bejátszott második harmad, ahol már sokkal többet hibáztunk, sokkal többet adtunk nekik, ezáltal kicsit elvesztettük ezt a kezdeményező fellépésünket, és lett belőle egy olyan mérkőzés, ahol pedig rohanni kellett az eredmény után, aminek kezdett a vége.
Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Form 1-es Miami nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilóta indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival, a negyedik helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd. A verseny rajtját viharveszély miatt 3 órával előre hozták, így a mezőny magyar idő szerint várhatóan 19 órakor rajtol majd. A futamot az M4 Sport élőben közvetíti majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! We will find impossible to tame, like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark. Headed for a wall, full speed. Oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your name. Through all of the madness, I take the blame. And now
Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
In limbo, half hypnotized. Each time I let you stay the night, stay the night. Up in the morning, tangled in sheets. We play the moment on repeat, on repeat. When you're standing there in your underwear and my t-shirt from the night before, with your messed up hair. Like a sauna, break out the ice. I know you're gonna stay the night, stay the night. When you're standing there in your underwear and my t-shirt from the night before, with your messed up hair and your feet still bare, would you mind closing the bedroom door?
Élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehet még csinálni, mint hogyha ő lenne már előtt. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a hatodik helyről.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Thank you. I know you are the one that's creeping, you are the one that's cheating, but if your heart is beating, they're on red to me. You are the one that's creeping, you are the one that's cheating, but if your heart is
ajánló. Férfi vízilabda. Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
Életre kelnek.
Ha elég sokat tud róluk az író.
Én semmit sem tudok anyáról.
Akkor kutatnak kell.
Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Ma 21 órakor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában. Anyák napja van. Marad a napos meleg idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Az Éllovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben. Így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől a derbin. A rangadót 16 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK otthonában. Szintén a Fizligában megszakította 5 mérkőzés útatartó nyeretlenségi sorozatát a sereghajtó Kazinc Parcika, miután 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában, miután Tatabányán az első elődöntőben a győriek 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A másik ágon DVSC Moson-Magyaróvár 28-23. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináléjába, ahol ma az olasz Bologna lesz majd az ellenfele. Szívós Márton együttese az athéni elődöntőben 16-12-re verte a görög Apollon Smirniszt. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A negyedik helyről pedig a tegnapi sprint futam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd. A verseny rajtját viharveszély miatt 3 órával előre hozták, így a mezőny magyar idő szerint várhatóan 19 órakor rajtol majd. A futamot az M4 Sporton élőben láthatják.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Súlyos csapadék hiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inn-síkszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei-tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élőkörnyezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, A súlyos a szájhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket, a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
Közlekedés.
Félpályás lezárásra kell számítani Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út és a Felső Csatári út között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hanyat fekszem, üres az ágyunk, csak a földön hever még néhány pohár, minden álmunk összedőlni látszik épp. Hogyha kérnél, hogyha mégis tudnád, hogy mit szeretnél, rád mosolyoghatna még az ég, és tényleg bárki lehetnél. De most is a túloldalra tekintesz, kérlek, engedj el velem, nem lehet így napról napra élni, csak még egy estét légy nekem. Majd amikor a nap felkel az égre, miért kell józannak lennem, miért várom újra az ében bolyongó lelket szüntelen. Csak az ég tudja, hogy jutunk haza, s ott majd kivár. Odafent vagy támen, van a helyem, ki lesz kirám talán. Ott ülsz a verandán minden éjjel, s talán gondolsz néha rám, ahogy szeljük át a várost egy világ megváltás után. Szabad lenni, de úgy tűnik, az élet esténként bezár, ennek a végét várni minden éjjel nem olyan könnyű már. De most is a túloldalra tekintesz, kérlek, engedj el velem, nem lehet így napról napra élni, csak még egy estét légy nekem. Majd amikor a nap felkel az égre, miért kell józannak lennem, miért várom újra az ében bolyongó lelket szüntelen.
ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
Így van, 8 óra 38 perc a pontos idő, folytatódik a Sportreggel, méghozzá kézilabdázunk egy kicsit, hiszen jelenleg, vagy ezekben a napokban, órákban is zajlik a női kézilabda Magyar Kupa 4-es döntő Tatabányán. Lezajlottak az elődöntők, ez alapján eldőlt, hogy Győr Debrecen döntőt rendeznek ma, a bronzérremért pedig a Ferencváros és a Moson Magyaróvár csap össze egymással, de a részletekről kiváló szakértőnkkel, Rosta Istvánnal fogunk beszélgetni. Szia, Pilu! Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Jó reggelt. Hát ahogy várható volt, ugye tegnap egy előrehozott döntőt láthattunk, hiszen a Győr-Ferencváros összecsapások mindig nagyon pikánsak és mindig nagyon kiélezettek. Ott voltam a helyszínen, interjúztam is a többiekkel, és azt állapítottuk meg, nem tudom, egyetértesz-e azzal, hogy az első fél időben nagyszerűen tartotta a Ferencváros a lépést a Győrrel, a második fél időben viszont szerencsére jött Szemerei Zsófi, és az ő védései megadtak egy olyan alaphangot, amellyel elhúzott a Győr. Egyetértesz-e ezzel, vagy valami más faktor döntött tegnap?
Abszolút egyetértek vele, hiszen egyértelműen a Győr volt az esélyes ennek a mérkőzésnek. Ahogyan néztük az elmúlt hetek eseményeit, a Győr egy fantasztikus formába került, visszatértek a sérültek, komplett csapattal tud Per Johansson számolni, még úgy is, hogy a lelátón jött ültek a kismamák, akik már szintén lehetne egy világválogatottat kiállítani, de...
Anyák napján, de jó, hogy ezt behoztad egyébként, úgyhogy őket is Isten éltesse.
És Isten éltesse minden édesanyát meg nem mamát, úgy van. És a Győr az egész elképesztő, amit most játszik. Ellenben pedig a Ferencváros ezer sebből vérzik, nagyon-nagyon szűk játékos kerettel, és egyszerűen bárható volt, törvényszerű volt, hogy egyszer majd a Ferencváros el fog fáradni. Én is azt gondolom, hogy az első félidő volt inkább a meglepetés faktor, hogy a Fradi így tudott tapadni a Győrre, és a második körülbelül említetted, és ez megint egy nagyon jó dolog, egy magyar játékossal, Szemerei Zsófival a kapuban, a Győr aztán érvényesített a papírformát.
Testközelből látni ezt a Győrt, ez valami elképesztő volt. Tehát az, hogy ilyen erős a kerete, és akárki bejött, az úgy szállt be, hogy nem lehetett megérezni, hogy most éppen a kezdősor van a pályán, vagy a cserék lépnek pályára, tehát ezt ott élőben látni, én azt gondolom, hogy ez a Győr igazi ereje, és tényleg igaz lehet az, azt hiszem a közvetítésben hangzott el az, hogy a Final Four sorsolás, akkor gyakorlatilag mindenki azt nézi, hogy jaj, csak a Győrt kerüljük el.
Hát ez most az egész világ női kézlabdázására igaz, mert hogy egyetlen ilyen csapat van a világon, ahol ennyi jó játékos játszik egy csapatban, tehát két azonos szintű sort tudnak kiállítani, ez csak a Győr, és ezt láttuk egész évben, hogy bárkit bedarálnak, itt igazából csak a különbség a kérdés mindig, hogy éppenséggel 10 vagy akár 20 góllal nyer a Győr. Egészen elképesztő, ahogyan összerakták ezt a csapatot, és ami nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy mindenki rettentő motivált. Tehát virágsztárok, de azért hányszor láttuk azt, hogy a virágsztár picit durci, picit nem érzi jól magát, mert nem kapja meg azt a játékpercet, amit ő gondol magának. És Per Johansson ebbe szerintem zseniális, hogy mindenkit tűzbe tud tartani, és mindenkivel megérteti, hogy neki mi a feladata adott nap, adott mérkőzésen, és tényleg ilyen gőzhengerként működik ez a Győr, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy közben meg nagyon látványosan is tud kézlabdázni.
Kedden a Németh Kornél vendége voltál Kovács Péterrel, és akkor, ha jól tudom, jelzőket keresgéltetek a Győr játékára, csak ezt abból is tudom, hogy Kornél azt mondta, hogy valójában a legmagasztosabb jelzőkkel sem tudtátok leírni a Győr játékát, mostani játékát. Azóta jutottak eszedbe újabb jelzők, netán a tegnapi meccs után?
Hát a legyőzhetetlen, meg a rettenthetetlen, ilyen filmekből kéne hasonlókat venni. Igen, tehát hogy most ez a Győr, ez egyszerűen tökéletes. És a védekezésük, és azon belül is tudnak többfajta variációt játszani, és a támadásuk is. Annyi, de annyi nyerő típusú játékosuk van, hogy egyszerűen hihetetlen. És amikor van egy ilyen lélektani hatás ennek, és pont az elsőt ezen gondolkodtam, hogy amikor a Ferencvárosban még mindig Fogel és még mindig Simon játszik, és talán egy csere volt Framburg és Kluivert, addig a Győr meg sort cserél. És ez lelkileg ez nagyon bántó ám, amikor azt látod, hogy jön még egy világsztár. Hát most már négy új világsztár van a pályán, és akkor mindig ott van, hogy hát de még nem is jött Szemerei Zsófi. Tehát, hogy még így vagyunk, csak mínusz egy-kettő, egyből aztán talán a Fradi részéről, hogy még Szemerei Zsófi nem volt a pályán, és hát jön Zsófi, látott és győzött.
A Fradinál említetted, hogy több sebből vérzik, ugye a magyar bajnokság elment, a kupából kiestek, és hát a BL-ből is a Metszelen sajnos búcsút kellett inteni, hogy idén a Fradi nem nyer semmit. Miből tudnak most táplálkozni, mi az, ami kiút lehet számukra?
Hú, nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert ugye a Ferencváros az Ferencváros, és hogy az eddigi években mindig van, ami trófeát tudtak nyerni, még úgy is, hogy nagyon sokszor a Győr árnyékában, és azért legtöbbször a Magyar Kupa trófea volt, és hát azt is tudjuk azért jó pár éve, és Jesper Jensen érkezése, és ennek a útnak az egyik állomása volt, hogy kimondták, hogy BL Final Four, sőt, kimondták azt is, hogy BL győzelem, és azt is, hogy a Győrt letaszítják a trónról, ehhez képest idén semmi. Nagyon nagy átalakulás lesz a Ferencvárosnál, nyilvánvaló játékos keretbe, és talán én egy picit ebbe látom az idei sikertelenséget, hogy azok a játékosok, akik elmennek, azok most persze nyilván sérültek, de talán egy picit ilyen motivációk is vesztették.
De ilyenkor egy új csapat kialakítása az több időt vesz igénybe, tehát lehet, hogy a jövő év sem lesz annyira kedvező számukra, ha ebből indulunk ki.
Így van, egy új csapat, ahol 6-7 játékos fog érkezni, az minimum fél év, de inkább azt szoktuk mondani, hogy egy év arra, hogy ez kialakuljon. Azok a kémiák egymás között, meg az egész csapat dinamika pozitív legyen. Hát nagyon-nagyon érdekes lesz a Ferencváros jövője. Nyilvánvalóan itt a külső dolgokat is, ha nézzük, meglátjuk majd, hogy lesz ez. Az biztos, hogy nagyon-nagyon nagy munka vár a Fradi lányoknak ahhoz, hogy azokat a célokat elérjék, amiket pár éve kitűztek maguk elé.
Azt értem, hogy a Győr a világ egyik, vagy ha nem a legjobb női csapata jelenleg. Azt is értem, hogy azért a tegnapi nap folyamán leginkább mindenki a Győrről beszélt, de azért beszéljünk már a másik döntőbeli csapatról, a Debrecenről is, amelyik ugye arról nem tehet, hogy így hozta a sorsolást, tehát hogy még csak legyőzte Moson Magyaróvárt, tehát nem kellett erősebb csapattal játszania. A férfi Magyar Kupa döntő kapcsán hasonlókról mondtad, hogy a Veszprém Tatabánya, ha nem is előre lefutott, de azért nagyjából tudjuk a végkifejletet. Most ugyanezt elmondhatjuk, de néhány szóba jellemeznéd nekünk, vagy értékelnéd, vagy hogy látod a debreceni csapatot, a játékát, nem csak a tegnapot, hanem a szezont?
Mindenképpen pozitívan, mert hogy a Loki azt gondolom, hogy azzal, hogy a BL-be szabadkártyát kapott, és ott szerepelhetett, és ott nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, hiszen tovább jutott a csoportból, nagyon sok szép győzelmet aratott, és mindenképpen fejlődött csapatszinten, és én amit látok, hogy egyénileg is nagyon-nagyon sokat fejlődtek a játékosok, és Szilágyi Zoli egy nagyon tudatos építkezésbe egy nagyon-nagyon jó kis csapatot rakott össze. Én azt gondolom, hogy a Debrecen sokkal előrébb tart, mint mondjuk tartott tavaly augusztusban, és ez mindig nagyon jó, azt szoktuk mondani, egy ilyen 20-30%-os fejlődésnek kell lenni egy csapatnak évközben is, hát ezt a Debrecen abszolút abszolválta. Mindamellett valóban nagyon messze van a Győrtől, még úgy is, hogy ne felejtsük el, hogy a Győrnek az idei év egyik emlő meglepetése volt, hazai pályán egy góllal kikapott a Debrecentől a BL csoportmérkőzéseken.
Így van, és nem mint hogyha a Győrnél ez számítana, de a Debrecen szempontjából lehet, hogy nem jó hír, hogy ugye a Győr játszotta tegnap az első meccset, tehát kicsit több idejük van pihenni. A másik rossz hír a debreceniek számára, hogy Jovovic sérülése azért elég komolynak tűnik, ugye felkötött kézzel ülte végig a mérkőzés nagyobb részét, szóval mekkora hátrány lehet az, hogy ő nem lép pályára?
Hát ezzel mindjárt hátrány. A játékosok azok fel vannak készülve egyébként, hogy 24 alatt két meccset játszanak, nyilván nem egyszerű, és nem is ideális, de azért ezek a játékosok napi kettőt edzenek, tehát akár 24 óra alatt.
Tehát erre például, bocsáss meg, a BL szerepés jó lehet a Lokinak, ugye? Tehát az is egy olyan terhelés volt, hogy...
hogy erre fel vannak készülve, és arra a sebességre, amit a Győr játszik, mert hogy mindig ez a kérdés, hogy milyen inger éri a játékosokat és a csapatot, a BL egészen más, mint a magyar NB1-be, tehát ezt a szület csak ott lehet megérezni, amikor az, hogy a pályán és akkor valaki, nem tudom én, 32-vel fut, vagy csak 22-vel, vagy 100-al lő női szinten, vagy csak 90-nel, vagy 85-tel, tehát ez a BL pontosan erre jó. A nagy probléma Debrecennek az Jovovics sérülése, mert hogy volt neki sajnos egy hasfalizom sérülése a válogatott hét után, és azért akkor láttuk, hogy az a Debrecen nem ugyanaz a Debrecen Jovovicsal, meg Jovovics nélkül.
Uh-huh. Na most érdekes lesz a bronzmeccs, ugye azt szoktuk mondani, hogy a két csalódott csapat közül az fogja megnyerni a bronzérmet, amelyik előbb össze tudja magát szedni. Tegnap azt lehetett látni, hogy a Fradi játékosok rendkívül csalódottak voltak, a Moson-Magyaróváriak viszont már annak is örültek, hogy itt lehetnek a négyes döntőben, annak is, hogy a Debrecen meg tudták szorongatni, ugye a bajnokságban volt egy nagyon nagy arányú debreceni siker, szóval a két, hát akkor mondjuk így csalódott, vagy az egyik csalódott a másik lelkes csapat csatájából mi sülhet ki szerinted?
Hát ha már a fiúkat említetted itt pár perc ezelőtt, akkor ott is egy nagyon érdekes volt, mert a Szeged és a NEKA játszott a bronzmeccset, és ott is én is nagyon, nagyon kíváncsi voltam, hogy a Szeged hogy áll bele a meccsbe is, és le a kalappal a tiszaparti fiúk előtt, mert hogy teljes 100%-os és egy nagyon sima győzelmet arattak. Itt szerintem picit más a helyzet, hogy a Ferencváros annyira kevesen vannak, hogy nem is tudom majd, hogy Jesper Jensen hogy tudja forgatni a csapatát, de az biztos, hogy ez a meccs az azon fog múlni, hogy a ferencvárosi lányokba mennyi tűz maradt még, nem energia, mennyi tűz maradt még, és hát mondjuk Simon Petrát ismerve, vagy Emily Fogert ismerve, biztos vagyok benne, hogy ők nagyon-nagyon bele fognak állni a meccsbe. Nyilván a szurkolóiknak is szeretnének megbizonyítani, mert azért nyilván a Ferencváros egy nagyon-nagyon népszerű csapat, és én biztos vagyok benne, hogy ez Ferencváros győzelem lesz, inkább csak a nagyság lesz a kérdés, és én mindig ilyen az a kérdés, hogy az első 10 percben fog eldőlni a mérkőzés, tehát ott lesz egy nagyobb különbség, vagy majd esetleg csak a második fél időben.
Moson-Magyaróvár 13 játékos nevezett, és nekem egy picit fájó volt azt látni, hogy Háfra Noémi még ebbe a csapatba sem tudott kezdőként beférni, és az ő teljesítménye szerintem elmaradt attól, amit ugye a szurkolók várnak, vagy amit a régi Háfra Noémitől láttunk, és ezzel már átkötök a következő témánkra, és a gratulációra, hiszen a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága május 1-től megkezdte a munkáját Pitz András vezetésével, a férfi utánpótlás vonalért pedig te, Rosta István, fogsz felelni. És akkor most tudom, hogy te a fiúkat viszed, de Háfra Noémire, hogyha rákötünk, mi az szerinted, ami a legfontosabb feladat az utánpótlás képzésben, az, hogy az utánpótláskorból a felnőtt korba való átmenetet segítse akár szövetségi szinten szakembergárda, vagy Háfra Noémi példáján keresztül, hogyha te ezt tudnád szemléltetni.
Hát köszönöm szépen a gratulációt, és hát nagyon nagy lelkesedéssel fogunk belevágni a munkába, mert hogy van munka, úgy látjuk azért, és az utánpótlás és egészen a szivacs korosztálytól valóban a junior korosztályig tart, és ez egy hatalmas, széles piramis. Ha végén kezdem a legmagasabb és Háfra Noémit, akkor biztos, hogy meg kell vizsgálni, hogy a szövetségnek milyen lehetőségei vannak arra, hogy az utolsó lépcsőfok, és ez nagyon fontos szó, hogy a lépcsőfok, ezt nem lehet kihagyni. Tehát az nagyon-nagyon ritka, és az valami egészen nagy talentumnak kell lenni. Jamalnak mondjuk Barcelonában, hogy 17 évesen, 18 évesen már BL szinten játszott, de ez ezerből egy. A másik 999-nek segíteni kell abba, hogy azokat a lépcsőket, hogy ő beérjen egy top csapatba, az meg tudja mászni, meg tudja lépni, mert utána jönnek a nagy csalódások, és utána jönnek azok a kis zsákutcák, vagy félremenő vágányok, hogy aztán a tehetségből tehetség elkallódik, jönnek a sérülések, jönnek a motivációvesztések, és akkor sajnos Háfra Noémi, azt gondolom, ez egy jó eset erre, és hogy akkor menj, nem megbántva a Moson-Magyaróvárba sem kezdő, de a mi munkánkat most a legalul kezdjük a piramisnak, meg az építkezésnek, az alapozásnál, tehát hogy a szivacs korosztályban már hogy tudnánk segíteni abban, hogy olyan játékosokat szerepeltessük, hogy egyrészt megszeretik a sportot. Ez nagyon fontos, hogy a sportot szeressék meg a mai generáció, alfa generációnak. A szülőket megszólítani, hogy vigyék el a gyerkőcöket sportolni. Aztán megszeressük a kézilabdát, megismerjük a kézilabdának az alapjait. Ne sétálgassunk a mérkőzéseken, hanem már fussunk a mérkőzéseken, alapdolgok. Mert hogy azt látjuk, hogy ezek a skandinávok, ha már héten volt és láttuk Gidzelt élőbe, vagy éppen nem olyan régen Rejszádot láttuk élőben, hogy ők az alapokat annyira megtanulják, hogy aztán a felnőtt szinten nincsen bokára dobás, meg nincsen labda kiejtés, tehát minimális technikával játsszák le. És akkor utána szépen sorba kell majd a versenykiírásokat átnéznünk. Tömegesíteni kell, de mellette meg a minőséget is kell fejleszteni. Meg kell néznünk a kiválasztórendszert, hogy lehet bekerülni, kik kerülnek be a korosztályos válogatottakba, mondjuk a páros év, meg a páratlan évet, ott 24 hónap különbség lehet egy páros év januári, meg egy páratlan év decemberi között. Ugye ez biztos, hogy az egészséges az a riválás, amikor egy 24 hónap különbségű gyerekeket mérünk össze, vagy akarunk az almát a körtvől összehasonlítani. És akkor az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb, amíg nem lesznek top csapatokba magyar játékosok és fiatal játékosok, beszéltem itt a BL-nek a különbségéről, addig bizony nagyon nehéz dolga ezt a felnőtt magyar szövetségkötött kapitányoknak is mindenkorinak. Rengeteg sok munka van.
Hát igen, egy ilyen 20 éves tervet most így felvázoltál, úgyhogy szerintem nem fogtok unatkozni. Mi az a legfontosabb, vagy a leggyorsabb terület, ahol szerinted hát látványos előrelépést lehet elérni?
A kommunikáció, és hogy üljünk le és beszélgessünk. Rengeteg jó szakember van Magyarországon, és már ezt el is kezdtük, ezt a munkát, ezt már tudom mondani, hogy meghallgatunk olyan emberek, akik évtizedek óta benn vannak a magyar utánpótlásba. És meghallgatjuk a javaslataikat, meghallgatjuk a kritikákat is, mert hogy enélkül nem fog menni. Ez egy közös munka lesz, ezt koordinálni kell, és azt gondolom, hogy akkor lesz már előrelépés.
És akkor, ha jól értem, ez terepmunka, tehát nem íróasztal mögül végzitek, hanem azért, hogyha akkor kapcsolatot tartotok a klubokkal, akkor gondolom, hogy járod majd te is az országot.
Így van, mert el is kezdtük, és azt mindent több eszem mondom, hogy ez egy bizottság lesz, és többen fogunk dolgozni. Igen, valóban már voltunk sok helyen, és mindenhol nagyon pozitív volt a fogadtatásuk, és mindenhol nagyon örültek annak, hogy meghallgatjuk őket, és kérjük a tanácsokat. De úgy is terepmunka, hogy tegnap 200 gyereknek volt itt Szivacs Fesztivál Gyöngyösön, és részt vettem rajta természetesen, tehát hogy nem csak az íróasztal mellett, vagy a kocsiba, hanem még síppal a számba is tudom segíteni a magyar kézlabdázást.
Akkor el sok sikert kívánunk, azt még elmondom, hogy ifjabb Kiszilárd viszi majd a női vonalat, vélhetően ugye ebben az igazgatóságban, és Pitz András egyébként holnap 15 órától a Nemzeti Sportrádió vendége lesz, úgyhogy őt is kifaggatjuk majd az ő terveiről. Rosta Istvánnak nagyon szépen köszönjük.
Aki szép napot a Mátra ajánl neked.
Így van. És aki teheti... Jó, szia. Aki teheti, nézem a Győr Debrecen.
Mikor van?
Most megnéz, nem.
Mert hogy lehet, hogy ez kerüli, tudod, beszéltük, hogy hamar lesznek az NB1-es meccsek.
15 órakor kezdődik mind a két mérkőzés.
Akkor pont belevág.
Akkor
nem. Kell.
Mert hogy ezt beszéltük Szilvivel, de már elköszönünk, hogy viszonylag hamar véget ér mára az NB1.
De mire mondtad a 15 órát?
Mind a két mérkőzés. Magyar Kupa, Debrecen Győr, és Moson-Magyarországi. 15-15.
Az biztos, hogy nem. Egymás után lesznek. Na megnézzük, akkor még a kiírás nem volt meg. Megnézzük, hiszen valószínűleg közvetítjük, és most ezt nem tudom pontosan. Hamarosan jövünk vissza.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Nekem semmi nem kell, csak amíg élek, bennem tomoljon a láz. Nem kell a kamuflás, nem kérek én más, csak egy tengerre néző panorámát, meg egy dámát, aki hazavár és a szemében a láz. Az égből is látszik, a városban a fények gyújnak fel, az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot. Begyújtjuk mi együtt a szép világot. Ó,
Ledi nedi vársa, medzében már találtam, ment föl még egy kicsit azt a miniszoknyád. Így picit derogált, nem vagyok egy paripán, aki egy herceként a kegyeidért köszönt rád. Mert ez kicsit más, lehet, hogy ez gáz, én sose leszek más. Válaszolom már, hogy egy napot mindenem eldobom. Gyere közelebb, még ma ilyen tudom. Virágod elhagyom, kezedet nem kapom. Mert neked én magam átadom. Amikor vársz nagyon, kiborít százokon. Ha te vagy a tét, én bevállalom. Mi van, ha nem az alány, ha vele hamis a vágy. Elmész tőlem, de tolod a szád. Nem kell a kamuflás, nem kérek én más. Csak egy tengerre néző panorámát. Meg egy dámát, aki haza vár. És halálosan tombol a szemében a láz. Az évből is tetszik. A városban a fények gyúlnak fel, az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el, oh-oh-oh. A szemedben a fény, ami adja lángot, oh-oh-oh. Begyújtjuk mi együtt a szép világot. Ő engem éget el, nem engelem oly közel, mert a szeme engem éget el. Az égből is látszik, a városban a fények gyúlnak fel, az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el, oh-oh-oh. A szemedben a fény, ami adja lángot, oh-oh-oh. Begyújtjuk mi együtt a szép világot.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
Hát igen!
Kinek a nagypapája volt pilóta?
Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
Magyarország, szeretlek! Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Oda, hol apád háza áll.
hogy jorgoz, épp miről énekel, hogy a nap lementében beúzoztunk, bolondoztunk, csókolóztunk, a szívem megdobbant, felrobbant, elloptad a buzuki, lepattant, beléd estem, baby, megbotlottam, nem rontottam a parton, ott voltam, nem láttam jönni, hogy mi fog jönni, hogy egy örök-örök nyár fog beköltözni, táncoljunk egy életen át, a Szágápó Nika, én várok még rá.
Nika,
sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
9 óra 5 perc a pontos idő, folytatjuk a sportreggelt, és annyi mindenről beszélgettünk már, annyi sportág szóba került a mai sportreggelen, de még mindig tudjuk bővíteni a listát. Ugye volt már medencésúszás, vívás, forma 1, kézilabda, labdarúgás, és most akkor a nyílt vízzel foglalkozunk, hiszen ismét örülhettünk magyar sikereknek, de mindenről Gellért Gábor szövetségi kapitányt kérdezzük. Jó reggelt, Gábor!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm minden hallgatót.
Jó reggelt. Köszönjük szépen, hogy beszélhetünk. Ugye Golfo-Aranjiban Szardínia szigetén rendezték meg a nyíltvízi világkupa sorozat legutóbbi állomását, ahol Betlehem Dávid révén a 3 kilométeren magyar aranyérem született, de ezen kívül 7. helynek, 8. helynek is örülhettünk. Milyen volt ez a verseny? Annyit lehet tudni, hogy Betlehem Dávid ugye betegséggel küszködött, ez talán a 10 kilométeren látszott rajta, de a többi versenyzőről, illetve Dávidról is mit lehet mondani, hogyan lehet értékelni?
Hát összességében két, tehát nem egész két hét, tehát 10 nap leforgása alatt 4-szer versenyeztek. Nem is 4-szer, 5-szer, ugye, mert az előző állomáson ugye ott még 5 kilométert is úszott mindenki, mert az válogató volt. Nyilván az volt a fő versenye ennek a két hétvégének, mert az volt ugye a magyar Európa-bajnoki válogató, tehát ott dőlt el, hogy kiindulhat az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon. Tehát ezért Dávidnak is az nagyon fontos volt, mert ugye ő 10 kilométerre nem kvalifikálta magát, mert Rasó ugye minden számba kvalifikálta magát a tavalyi Európa-bajnoki eredményével. Dávidnak viszont a 10 kilométer az nem volt még meg, úgyhogy neki az volt az első számú. Hát sajnos ez a sok utazás, sok ember között több szállodába, összesen ugye hét elején Rómában voltak, ugye múlt héten Ibizán voltunk, aztán megérepülő, ilyenkor azért ez benne van a pakliba, hogy az ember összeszed valami betegséget, hát így alakult sajnos. De hát innentől kezdve a fő cél nyilván a Setúbali világkupa, mivel hogy nagyon jó helyen áll Dávid, ugye 4. helyen áll, Rasó is jó áll, igazából minden 4-en jó állnak, úgyhogy nyilván az lesz, a Setúbali világkupa lesz az, ami még nagyon fontos lesz nekik, hogy az összetettben jól szerepeljenek, és akkor utána pedig a edzőtáborba vonul az egész csapat, és készülnek az Európa-bajnokságra.
Rasoszki Kristóf nagyon sokáig vezette ezt a világkupa sorozatot, végül aztán az utolsó körben egy rugást kapott, úgyhogy meg kellett állnia, viszont kifejezetten jól mozgott. Neked hogy tetszik Kristófnak a javulása, illetve az a fajta tendencia, amit ő mutat, hiszen Szoma B-en 18. lett, utána 8. és most megint 8., viszont sokkal jobban mozgott a vízben, és szerintem nagyon pozitív, amit láthatunk tőle.
Hát én azt gondolom, hogy Kristófnak ez az év nyilván majd, ahogy közeledik az Európa-bajnokság, egyre többet tud az úszással foglalkozni, de hát én az edzőjétől tudom, illetve őtől is, hogy Összvisz, ugye megszületett kis az első gyermekük, Katával, és Összvisz 4 napot hiányzott emiatt az edzésekről, tehát nagyon rendesen edzett. Ami meglátszik abszolút a teljesítményén, hogy nyilván az idén nem tudott edzőtáborba menni. Hozzáteszem Kutasi Gergőnek is a Rasóék után 2 héttel megszületett a második kislánya. Úgyhogy azért mind a kettőjüknek itt a tavaszi 2-3 hónapban azért család volt az első számú az életükbe. Úgyhogy, de ahogy közeledik az EB, azt gondolom, hogy egyre jobb formát fog mutatni. Ő nem aprózta el, ő nem maradt kint, hanem nyilván hazajött a család miatt is, illetve a 2 10 kilométeres versenyszámra koncentrált csak, nem aprózta el, hogy még további versenyszámokban is induljon, és hát nem is kellett neki, mivel ugye ő neki meg volt a védettsége 5 kilométeren is, meg a knockout versenyszámba is. Én azt gondolom, Rasót ismerve, ő nagyon jól tud koncentrálni, és minden versenyből a legtöbb tanulságot leszűrni, és ő teljesen egyértelműen az Európa-bajnokságra koncentrál. Az EB előtt el fognak menni 5 héttel magaslati edzőtáborba, Olaszországba, Livignóba, és ott lesz a fő verseny az idén, és hát ismerve az ő hozzáállását, és ahogy ő koncentrál a versenyekre, és összpontosítani tud a versenyekre, illetve az utolsó néhány hónapban, azt gondolom, hogy az idén sem fogunk csalódni az ő teljesítményébe.
Hát Kristófot ámulattal figyeljük mindig, amikor ő azt mondja, hogy csak a 10 kilométeren indulna, és ezáltal akkor a csapatversenyen nem tud indulni a magyar együttes, akkor ilyenkor abszolút tiszteletben tartod a döntését? Tehát kapitányként azt mondod, hogy oké, legyen úgy, ahogy ő szeretné?
Hát ez nem is kérdés, ez teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű, még egyszer mondom, tehát ő neki az, hogy az idén megszületett az első gyerekük, azt gondolom, hogy ez az idén ez nem elsősorban sportról szól, illetve az úszásról szól, hanem itt nyilván ezekben a hónapokban ez volt a fő cél, úgyhogy az egy gyakorlásnak jó ez a váltó, de hát nyilván amikor látjuk egy világversenyen ott van 16-17-25 váltó, az egy megint egy más történet. 4 világklasszisról beszélünk, számtalanszor úsznak már együtt, úgyhogy ebből semmiféle hátrány nem származik a csapatnak az, hogy egy váltóversenyben nem indulnak el.
Az elmúlt években beszéltünk is róla, meg hozzá is szokhattál, hogy klasszisok tömkelege van a csapatodban. Lehetett itt generációváltás is, nagyon szép volt az átmenet. Egy kapitány hogyan kezeli azt, hogy gyakorlatilag 4 világklasszisa van a csapatában, és ahhoz jön ugye most az EB-n még fiatalok, a fiúknál ugye 1 fiú, a lányoknál még nem dőlt el, hogy ki lesz az EB-tag, szóval hogy egy kapitánynak hogy kell ehhez hozzáállnia, hogy ugye klasszisokat kell kezelni, érdekek is egymásnak feszülhetnek, de ugyanakkor ugyanazok, szóval hogy mit kell ilyenkor tenned, csinálnod, hallgatnod, vagy nem tudom, szóval hogy néz ki a kapitányi munka e tekintetben?
Hát én nagyon szerencsés vagyok, szerencsére nincs ilyen. Voltak olyan idők kapitányi értem során, amikor voltak azért feszültségek a versenyzők között.
Gyurta Gege nehéz ember olyan... volt, ugye?
Nem tudom, nem átgondoltál, nyugtass meg Gege.
Én sem, igen, tudom.
Ő pont nem, de előfordultak mindig feszültségek. Hát nyilván egyéni érdekek itt előtérbe kerülnek, bármennyire úsznak egy csapatba, nyilván mindenki a saját egyéni eredményességét mindenkinek a saját egyéni eredményessége a legfontosabb, és hát nem mindig dolgoznak úgy össze. Vannak olyan nemzetek, akik összedolgoznak, de ennek azért vannak más okai, teljesen más okai, mert különböző rendszerek vannak. Tehát ugye Olaszországban, ahol a haditengerészetnél, meg a csendőrségnél vannak sportállásban versenyzők, ott nem az eredmény, ott egyszerűen csak az elég, hogy válogatott legyen valaki, és onnantól kezdve maradhat ugyanúgy a csendőrség állományában, nem kell neki bejárni a dolgozni, hanem sportállásban van. Tehát nyilván más. Nálunk ugye teljesen más itt az egyéni eredményesség, az, hogy milyen eredményt érsz el, amit kapsz utána jutalmakat egyesülettől, állami jutalmat, ezek nyilván az egyéni érdekeket a csapat elé helyezik. De én azt gondolom, hogy mivel Rasó és Dávid évek óta együtt úsznak egymás segítve, jutottak fel a csúcsra, ahogy Mihályvári Farkas Viktória Fábián Bettivel 5-6 éve együtt úsztak. Nagyon jó csapattársak voltak, nagyon jó barátnők, tehát nyilvánvalóan itt azért itt nincs ilyen probléma, tehát annyira jó ez a csapat együtt, ráadásul minden négyen egy klubnak a színeibe versenyeznek, a Fradi színeibe, úgyhogy ilyen probléma szerencsére egyáltalán nem volt. Én nem mondom, hogy most az ifi ott volt az egész ifi csapat, meg volt válogató, voltak nézeteltérések, előfordulnak ilyen nézeteltérések, volt, aki kijött és mondta, hogy az egyik csapattársa ezt tette, a másik azt mondta, hogy a másik csapattársa összeütköztek. Ilyen, ez meg nyílt víz, tehát erre mindig annyit tudok mondani, hogy került ki, úsz gyorsabban, látjuk hogy tehát ez nem medence, hogy el vagyunk választva kötéllel egymástól, hanem itt ahol harc van, ott vér is folyik, hát ezzel nem tudunk mit csinálni. Ez egy ilyen sportág, ez olyan, mint a vízilabdában valaki megsértődne az, hogy megütik. Hát megütik.
Na de pont ezt akartam mondani, hogy bocsáss meg, hogy csapat sportágban egy edzőnek persze feladat, hogy a csapattársakat ugye koordinálja, vagy jó hangulatot teremtsen az öltözőbe. Hát nem gondoltam, hogy egy nyílt vízi szövetségkapitánynak ugyanilyen gondokkal kell megküzdenie.
Igen, külön-külön meghallgatom mindegyiket, mindegyiknek elmondom a véleményemet, edzőkkel oda megyünk, meghallgatjuk, elmondjuk. Nézd, ez a pakliba benne van, régen is benne volt, most is benne van. Egy EB szereplés, egy VB-re kijutás, egy IFI EB, IFI VB-re kijutás során nyilván előfordulhatnak ilyen történetek, de aki ezt a szakágat választotta, annak ezzel számolni kell.
Ilyen ez aztán a
van, aki lassabban, van, aki gyorsabban beletanul ebbe, hogy ilyen előfordul. Ezért mondom, hogy ez mind elkerülhető, hogyha valaki gyorsabban úszik, vagy látjuk, hogy Dávid rendszeresen
másik
csinálja
éven.
Azt, hogy kiúszik.
Igen.
Így van, kiúszik 5-6-8-10 méterre arrébb, és akkor már elgondolkoznak az ellenfelek azon, hogy menjünk-e vele, lehet, hogy ő rossz híven úszik, lehet, hogy ő másfele úszik, meg mire kiváltok rá 10-15 métert, kisprintelek, hogy odaérjek a lábvizére, miközben tudom, hogy mennyire gyors. Nem biztos, hogy bemerik vállalni. Szóval a Dávid részéről ez egy jó taktika, mert Dávid az nem szeret ilyen közeli kontaktba úszni, amikor test kontakt van, tehát nem tud úgy, nem tudja úgy az úszó tudását érvényesíteni, de ugyanígy Rasó sem szereti ezt, és Rasó is ezért találta ki sok évvel ezelőtt Szokai László azt a taktikát, hogy olyan iramot tud diktálni 10 kilométeren keresztül, hogy látjátok, beúrik a vízbe, kidelfinesz 25 métert, élre áll, és gyakorlatilag rendszeresen 8-9 ezer métert vezet a 10 kilométerből, és elő van, és nem hagyja azt, hogy őt befolyásolja másnak a nem föltétlen tiszta úszása, tiszta versenyzése.
A harmadik magyar fiú versenyző Kovács Seres Hunor lett, aki kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, illetve, ahogy Erika is mondta, a hölgyeknél még kérdéses, hogy ki lesz a harmadik versenyző, hiszen július közepén Sukron a junior Európa-bajnokság, utána felnőtt Európa-bajnokság, majd pedig junior világbajnokság is megrendezésre kerül ebben az évben, tehát elég sűrű a program.
Ráadásul az Argentinával, szóval jó messze.
Hogy a válogató szempontjából hogyan értékeled a fiatalok teljesítményét, illetve Kovács Seres Hunornak a szárny bontogatása hogyan zajlik, hiszen tavaly a Sztaligrádi Európa-bajnokságon 5 kilométeren hatodik lett, tehát azért ő is úgy tűnik, hogy szép lassan ebbe a mezőnybe, illetve a fiúk mellé, az olimpiai bajnok és az olimpiai bronzérmes mellé szépen lassacskán, de felfelúszik.
Igen, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon örülök Hunornak, mert Hunor egyből tudott csatlakozni, sőt utolsó éves juniorként, tavaly már ugye, ahogy említetted, a felnőtt EB hatodik lett, úgyhogy közben érettségizett is, tehát azért voltak neki egyéb kötelezettségei is, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szépen teljesít, nagyon sokat járnak edzőtáborban, illetve hát mi az egész csapat most is ott voltunk 22-en Törökországban, tehát nálunk ez egy abszolút bejött mind nyári időszakokban, mint meleg égővi koratavaszi edzőtáborokban, téli edzőtáborokban, hogy együtt megyünk. Ebben a szezonban már 5 hetet töltött együtt a válogatott, 2 hetet Magyarországon és 3 hetet Törökországban, és még mennek majd még magaslati edzőtáborban, és akik indulnak az EB-n, Szóval, hogy minél többet együtt edzünk, és minél jobban segítsék egymást, és óriási meccsek, óriási küzdelmek vannak élete halára az edzéseken. Úgyhogy ez nagyon sokat segített az ifiken, a junioroknak is nagyon sokat segített, és hát azért az nem akármi, hogy látni nap, mint nap egy olimpiai aranyérmest, olimpiai bronzérmest, illetve egy olimpiai 5.-6. helyezett versenyzőt, hogy hogy csinálják, hogy készülnek minden edzésre, mikor érnek le, mikor mennek el, mi a napi rutinjuk. Ez nagyon sokat segít abba, hogy ők is életversenyzővé váljanak, és Hurornak ebben óriási szerencséje volt, mert Szabó Gergővel, edzőjével, én amikor erre kértem őket, hogy jöjjenek velünk és tanuljanak, 5-6 évvel ezelőtt, amikor ő először IFI Európa bajnok lett, ő azóta velünk jár szigorúan, és Gergő, mint edző, rengeteget tanult tőlünk, Szokító, Csutaktó, és tőlem rengeteg mindent látott, és Hunor pedig a rengeteget tudod, hát én nagyon emlékszem az első edzőtáborokban, hát Hunor rettentően le volt még maradva, de nem adta föl, és elképesztő szorgalommal ment Dávid és Rassó után, és itt lett az eredménye, rögtön első éves felnőttként már 5 és 10 kilométerre és knockoutba is kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra. Nem ez könnyű dolga, mert nyilván két világsztárról van szó, tehát azt el tudom képzelni, hogy a következő években is egy EB-re, VB-re kijut. Az olimpiára való kijutás az nagyon nem lesz egyszerű egyik juniornak se, de hát ezek a tanulói évek lesznek, és akkor majd a jön majd 32, és akkor addigra majd a legkitartóbbak, legjobbak odaérhetnek a mezőnyhöz. A juniorok szempontjából egyébként, válogató szempontjából nem volt akkora tétje ennek a versenynek, mert mi az első számú főverseny nekünk nyilván a magyarországi junior Európa bajnokság, majd a szeptember elején a junior világbajnokság, tehát most folyik az egyeztetés az edzőkkel, de egyáltalán nem biztos, hogy jönni fog harmadik lány, mivel jelenleg csak junior lányunk van, aki tudna jönni, illetve aki kvalifikálta magát, egyáltalán nem biztos, hogy jönni fog junior lány a felnőtt Európa bajnokságra, mert ez a két junior verseny, ez őnekik fontosabb, és nyilván sokkal jobb eredményeket tudnának elérni. Ráadásul az Európa-bajnokság ketté is vágja a közös balatoni edzőtábort, amivel készülünk a junior világbajnokságra. Úgyhogy ez még egyáltalán nem biztos, hogy lesz harmadik lánya a felnőtt Európa-bajnokságra, de ezt még az edzőkkel folyamatos egyeztetések során el fogjuk dönteni.
Csak aki nem ismerné a közeget, a Szoki, Csutak és Gege trió, ez úgy tűnik, hogy egy ilyen vicces triót mutat, ugye Szokolai László, Kutasi Gergely és te magad, Gellért Gábor, de ez azt is mutatja, hogy igazi család vagytok, mindenkinek van beceneve. Ez csak egy mellékvágány volt. Most itt mondogattad nekünk a versenyek ütközését, és már az előbb a Szilvi kérdésére válaszoltad, hogy a Setúbali világverseny, vagy világkupa verseny fontos lesz a negyedik állomás, hiszen mindenki jól áll az összetett versenyben, az viszont a magyar bajnokságot, a nyílt vízi magyar bajnokságot üti, akkor feltételezem, hogy a fiataloknak lehetőséget adtok az aranyérem megszerzésére az OB-n, és a nagyjaink pedig a Setúbali VK-t választják, vagy rossz úton járok?
Nem, teljesen jól látod. Hát sajnos az a helyzet, hogy ugye a Junior Európa bajnokság időpontja előtt legalább egy 4-5 héttel kellett megrendeznünk a magyar bajnokságot, a magyar bajnokságot, ami egyben válogató a junior EB-re. De ugyanakkor nem tudjuk túl hamar se megrendezni, mert nyilván van egy ilyen verseny, 100-110 induló, nem tudunk 100-110 embernek méregdrága 6-700 eurós neoprén ruhát biztosítani. Ezt nem is várhatjuk el mindenkitől, hogy megvegye. Tehát meg kell várnunk azt az időpontot egy magyar bajnokság szervezésével, amikor a magyar vizek olyan állapotban vannak, hogy tudjanak indulni a 14-15 évesek, tehát a fiatalokat is nyugodt szívvel el tudjuk indítani, ne fagyjanak ki a vízből. Ezért ugye két lehetőségünk volt, hogy mikor rendezzük meg ezeket a versenyeket, de ahol meg tudjuk rendezni, ahol minden rendelkezésre áll, nem kerül sok 10 millió forintba fölépíteni egy pályát, mondjuk a Balatonon például, ahol sátraktól kezdve WC-k, TV közvetítés, öltözők, mindent kialakítani, ez óriási költség. Ezért nyilván olyan helyen próbáljuk rendezni mindig a versenyeket, ahol a legolcsóbban meg tudjuk rendezni, és biztonságos körülmények között meg tudjuk rendezni a versenyt. Ez nyilván egy ilyen kajakkenus evezős pálya jöhet szóba. szóba jöhet a Sukoró, szóba jöhet ugye a Matyiér Szegeden, de ugyanakkor meg azok elsősorban kajakkenus evezős pályák. Tehát nekünk azokhoz a versenyekhez, az ottani országos bajnokságokhoz, világkupákhoz, Európa kupákhoz kell igazodnunk, hogy hol kapunk szabad helyet. Kettő szabad helyünk volt, ezt választottuk, és nekünk ugye ezt időbe le kellett foglalni. Sajnos a Nemzetközi Szövetség meg későn jön ki a világkupa helyszínekkel, egyre több gondot jelent nekik, hogy hol rendezzenek világkupát. Gege tudja is, hogy nagyon jól, amikor ő még nyílt vízi úszó volt, évente volt 8 világkupa. Most jelenleg 4 van, és a 4. állomás pont akkora olyan késő hozták ki, amikorra már nekünk le volt fixálva, és sehol nem tudtuk másik időpontban megrendezni a magyar bajnokságot. Úgyhogy amióta vannak ezek a nyílt vízi magyar bajnokságok, ilyen még nem fordult elő, sajnos az idén előfordul, de a felnőtteknek nyilván az a legfontosabb, hogy a világkupában jól szerepeljenek, ahol ugye pénzdíjak vannak, meg olyan erős mezőnybe tudnak gyakorolni, ami az ő fejlődésüket segíti. A fiataloknak viszont a magyar bajnokságon meg kell küzdeni a junior EB-re, a csapatba kerülésé, ami nálunk meg ugye most az idén a prioritást élvezi, nyilván a magyar rendezés miatt. Úgyhogy így alakult ez a dolog, reméljük többet nem fordul elő, de nem tudtunk mit csinálni, ez a helyzet.
Hát akkor rengeteg verseny vár a magyar nyílt vízi úszókra, felnőtt és junior mezőnyben is. Gellért Gábornak akkor jó munkát kívánunk mindehhez, és az egók, az egyéniségek kordában tartásához vagy kezeléséhez, úgyhogy gondolom, hogy nem unatkoztak Gellért Gábornak. Nagyon szépen köszönjük hogy szépen. Beszélhettünk.
Köszönjük.
Mi pedig...
Köszönöm szépen, hogy keresedek. Köszönöm szépen, további szép napot mindenkinek. Köszönöm.
Köszönjük szépen. A hírek után folytatjuk a sportreggelt. Bene Ferencet hívjuk nyilván a mai Újpest-Ferencváros derbi kapcsán, és hogyha a hallgatók kérdéseket tennének fel Ferének, akkor azt a 0630 55 55 605-ös számra várjuk.
Ez a sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvolt! Megvolt az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.